Live-on vagyunk. Most elkezdjük akkor a megosztásokat. Addig is szép estét mindenkinek, aki már itt van velünk. És megpróbáljuk a megosztásokat megcsinálni, mert hála Istennek egyre többen jelzik, hogy a világ különböző pontjairól itt vannak velünk, a különböző csatornákon keresztül. Így nagyon fontosnak tartom, hogy megosszuk ezeket minél több helyen, ahol csak lehet. Úgyhogy én először engedelmetekkel először ezt megcsinálnám, ezeket a megosztásokat, és akkor utána fogjuk kezdeni a közös tanítást. Szokásunk szerint, hála Istennek ez már egyfajta folyamat, hogy hétről hétre csináljuk ezt a közös tanítást, és remélhetőleg ezt még fogjuk tovább is folytatni. Egyenlőre még mindenkitől egy kis türelmet kérnék szépen. Szép estét, szervusztok! Aki már itt van velünk, nyugodtan írhattok is, hogy itt vagytok velünk. Annak is örülünk, tudjuk, hogy néztek, velünk vagytok, de ha nem írtok, akkor is örülünk, hogy itt vagytok velünk. És mindjárt még a megosztásokon dolgozunk. Még várunk egy picit, hogy minél többen itt legyenek, bejöjjenek hozzánk a közös tanításra. Ott is megosztottuk, oké. Szép estét mindenkinek, írjatok, hogy itt vagytok. Kata Gombos, jó estét, Shalom, Nikola Csorsz, és mindenkinek, aki itt van velünk. Shalom, jó estét, szervusztok! Még egy kicsi türelmet kérnék mindenkitől. Oké. Kezdünk gyűlni a különböző csoportokban. Látom, hogy egyre többen. Szeretettel köszöntök mindenkit. És akkor nem sokára el is fogjuk kezdeni a közös tanítást. Oké. Jewish life. Oké. Még egy perc türelem, és már is fogjuk kezdeni. Nagyon jó, egyre több embert látok. Izsák Micva, szia! Téged is, Robi, köszönt az Izsák Micva.
Jó estét mindenkinek.
És mindenkinek nagyon sok szeretettel. Oké, akkor el is kezdenénk a közös tanítást. Először is, mielőtt mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntenék, engedjétek meg, hogy először a feleségemet és a drága kisfiamat köszöntsem. Már többször elmondtam, de nem tudom elégszer elmondani, hogy az ő ötlete volt, a feleségem ötlete volt ez az egész, így aztán nem lehetek elég hálás neki. Innen is nagyon köszönöm, és legyen sok öröme a férjében, a fiában és családjában is mindenkiben.
Amen.
És akár honnan is néztek bennünket, mindenkinek a legjobbakat kívánjuk, és nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, és külön szeretettel köszöntöm Deutsch Robert barátomat. Szervusz, jó estét!
Szia, jó estét, és nagyon köszönöm én nekik.
Az ortodox hitközség tagja, emellett üzletember, sikeres üzletember, hála Istennek, ez is egy nagyon jó példa, hogy az, hogy valaki üzletember, az nem zárja ki azt, hogy ő vallásos legyen például. Sőt, egyáltalán nem zárja ki. Ez nagyon jó példa, és nagyon jó példa a sikeres üzletemberre is. Azt gondolom, hogyha valaki tud mindent a fogászatról, akkor az ő.
Az nem én vagyok.
De akkor az Deutsch Robert...
Jó, a hitelet elrontottad ebben.
Biztos vagyok benne, hogy akinek valamilyen problémája van, az, ő biztos, hogy mindent tud a szakmáról. Úgyhogy miután mindenkit igyekeztem köszönteni, bárhonnan is vagytok, engedjétek meg, hogy még mielőtt átadnám Robinak a szót, a tanításra, még a betegeinkért imádkozzunk. Cviabat a Huva, Szarabat Lea, Malkebat Hanne, Israel ben Hana, Gershon ben Malke, Mordechai ben Hava, mindenkinek kívánunk mielőbbi gyógyulást, Refuás le már, Refuát a Guf, Refuát a Nefes, im kol sár holi Israel. És ahogy még szoktam felsorolni, akik már vendégeim voltak, közös tanításon, Lefkovics Kornél, Szántóvár Nagy Binyamin, dr. Fröhlich Robert főrabbi, Balla Zsolt rabbi, keleti rabbi, Zev Paskesz rabbi, professzor Hegedűs Pál, dr. Rónat Tamás főrabbi, Megyeri Jonatán rabbi, dr. Kuruc Ákos, Asher Fajt rabbi, Szabó György, Asaf Samet, Oberlander Baruch rabbi, Klebovics Kornél, Amnon Frankel, dr. Balázs Gábor, és múlt héten Szerdóc Ervin rabbi volt a vendégem. Azt gondolom, hogy ha végignézünk a listán, vannak olyan emberek, akik mondjuk például egy szervezethez tartoznak. De nekem nem tudsz olyan két embert mutatni, aki mindenről ugyanúgy gondolkozna. És ez nagyon jó, hogy így van. Az örökkévaló nem vár el tőlünk olyat, hogy egyformán gondolkozzunk. Viszont azt elvárja tőlünk, hogy annak ellenére, hogy nem egyformán gondolkozunk mindenről, mégis egy egységben legyünk. És azt gondolom, hogy a mai tanításból különösen remélhetőleg kiderül, hogy erre szánom ezt a tanítást majd, amiről én fogok beszélni, hogy mennyire is fontos az egység, és hogy mennyire nincs is más lehetőségünk, és bízom benne, hogy mindenki, a vezetők, mindenki így fogja gondolni, hogy nincs más út, mint az egység. És ezután át is adnám a szót, Robi, kérlek szépen, várjuk nagy szeretettel a tanítást. Köszönöm a figyelmet.
Nagyon szépen köszönöm a kedves szavaidat. Nyilván a fogászatról annyi mindenféleképp tudok, hogy valakinek jó fogorvos kell, tudok ajánlani.
Ez is van.
Az egységgel kapcsolatban van egy-két gondolatom, amit majd szeretnék megosztani itt veletek. Remélem lehet így tegeződni, hogy mindenki valamilyen fiatal, mint mi vagyunk, vagy fiatalabb. És, de amit mondta az előbb, hogy össze lehet kombinálni a Tóra útját az üzleti élettel, vagy a munkával. Arra egy példát, a saját példámat szeretném most akkor így bevezetőként fölhozni. Nem erre gondoltam, de sok mindenre gondoltam, hogy mivel kéne kezdeni, de pont erre nem.
Mindig a legjobb a személyes példa, Robi. Mindig a legjobb a személyes példa.
Hidd akkor el, most ezt hozom föl.
Nagyon várjuk.
Most már jó pár éve volt, és tudom már, ez szerintem ilyen nagyjából majdnem 20 éve. Akkor még szombatonként fél napot nyitva volt a cégünk. És akkor már ugye elkezdtem közeledni az örökvaló által meghatározott út közelébe. És nagyon egyre jobban zavart az, hogy szombaton itt vagyunk. És akkor elkezdtem gondolkodni rajta, vagy akkor elkezdtem számolgatni. Akkor mondtam, hogy nézzük meg, hogy mekkora a bevételünk szombaton, hogy mennyire érdemes esetleg nyitva tartani, vagy mennyit vesztünk, hogyha nyitva, ha bezárunk. És akkor számoltunk, meg volt, amikor kimaradt, hogy mennyi volt pont aznap a bevétel, akkor még ugye egy kicsit más rendszerben dolgoztunk. Aztán egyszer csak mondtam, hagyjuk abba a számolást, ne kezdjük el ezt a statisztikát vezetni, vagy ne folytassuk, bezárunk szombaton, és nem leszünk nyitva. Onnantól fogva a cég így ugrásszerűleg, a forgalmunk ugrásszerűleg emelkedett, és ez is mutatja azt, hogy nem azon múlik, hogy ebben nem azt akarom mondani, hogy hátra kell dönni, semmit nem csinálni. De nem azon múlik, hogy reggeltől estig ott vagyunk-e, vagy nem, vagy hogy szombaton nyitva. Sőt, az biztos, hogy ha szombaton nem vagyunk nyitva, az plusz jelent. Úgy, ahogy a minden nap a sivatagban, amikor a zsidók vándoroltak 40 éven keresztül, minden nap hullott a manna. És mivel szombaton nem szabad dolgozni, nem volt szabad fölszedni a földről a mannát, ezért dupla adag hullott le pénteken, amelyik ugyanaz friss maradt szombatra. Ez is azt mondja nekünk, mint hogy az én tapasztalatom, személyes tapasztalatom is azt támasztotta nekem alá, hogy nem azon múlik, hogy szombaton dolgozunk-e, sőt, pont ellenkezőleg, ha szombaton nem dolgozunk, és erről szeretném majd egy pár szót beszélni a Sábeszről, hogyha Sábeszkor annak szenteljük azt a napot.
Húha, most lefagytunk, elment a hang. Robi, elment a hang, és lefagyott az adás.
Amit elő.
Robi?
Amit az ő hallom.
Nem hallunk sajnos. Nem hallottunk, Robi?
Igen.
Nem hallottunk, most vissza kellene menned egy picit, mert nem hallottunk, kiesett.
Jó, hol maradtunk el?
Ahogy kezdted ezt a mostani gondolatot.
Nem tudom már, hogy hol, mert látom, hogy kicsit mereven néztél, mondom, ennyire érdekes, amit mondok, de akkor ezek szerint lefagyott a
kép. Lefagyott egy picit, igen.
Csak már nem tudom, hogy hol tarthattam, vagy hol lehetett az éppen, de a lényeg az, hogy próbáltam ezt a szombatot átgondolni, kiszámolni, nem, tehát nincs mit kiszámolni. Szombaton nem szabad dolgozni, pont. Aki szombaton dolgozik, aki nem tartja a sábeszt, annak ugyanúgy, ugye, vannak bizonyos szabályok, amiket be kell tartson az étkezésnél. Például csak szombattartó zsidó gyújthatja be a tüzet a főzéshez. Csak szombattartó zsidó nyithat ki olyan bort, ami nincs elrontva, nem mevusár. Tehát ugye a nem zsidóknak a borát például nem lehet meginni, ha ők nyitják ki, vagy ők töltik ki. És ugyanúgy, aki nem tart sábeszt, egy sábesztörő zsidónak sem lehet meginni a borát, tehát ugyanaz a kategória. Tehát az, hogy most szombaton mi bezártunk, az nekünk plusz, nem tudom, hogy az előbb ezt lefagyottam akkor.
Nem, azt tehát
nekünk ez plusz hozott, nem veszteséget, igen, hanem pont az ellenkezőjét hozta. És onnantól fogom...
Robi, bocsáss meg, hiszen azt gondolom, hogy azt kell megértenünk, hogy a megélhetős az nem tőlünk függ, hanem az örökkévalótól. Ez nem azt jelenti, ahogy te mondtad, hogy nagyon kell igyekeznünk, az biztos, de végül is, hogy mi lesz a megélhetésünk, az nem tőlünk függ, és talán ezt érdemes megérteni. Bocsánat, hogy...
Igen, így van, úgy látszik, akkor már lefagyott az internet, amikor ezt mondtam, hogy hogy 40 éven keresztül a manna hullott a zsidóknak minden nap, akkor ezek szerint azt nem lehetett hallani. És pénteken, mivel hogy szombat nem szabad, ugye sábesz nem szabad dolgozni, ezért pénteken dupla manna hullott, ami ugyanolyan friss maradt sábeszre, mint pénteken volt, amikor hullott. Tehát ez is azt mutatja, hogy az örökkévalótól jön minden. Tehát mi itt az eszközök vagyunk, mi itt a szereplők vagyunk, de az irányító ő, a megélhetésünk az nem tőlünk jön, az az örökkévalótól jön. És az nem attól jön, hogy sábeszkor mi dolgozunk, hanem pont az ellenkezőjét kell tegyük. Sábeszkor nem szabad dolgozni, sábeszkor majd elmesélek egy-két gondolatot sábeszkor kapcsolatban, hogy mit szabad csinálni, és mit nem szabad csinálni. De így bevezetőképpen akkor így, amit nem terveztem, akkor ez lenne így a személyes tapasztalatom ebben kapcsolatban, hogy a céget bezárni sábeszkor, és ez az onnantól fogva, hogy ez nem is volt már kérdés, hogy sábeszkor nem dolgozunk. Bármilyen esemény lett volna sábeszkor, ma már ez nem is nagyon merül föl igazán, akik már úgy jobban ismernek. Akkor még ez új dolog volt, és emlékszem, hogy amikor én a Rózsadomból laktam, amikor ide jöttem Magyarországra jó pár évig, és aztán amikor, ugye már mindenhol tartottam sábeszt, nagyon sokat utaztam abban az időben, és mindig úgy mentem, hogy ugye Chabad mindenhol van, azt mondják, hogy ahol Coca-Cola van, ott van Chabad is, ma már ez nem igaz, mert ahol van Chabad, nem biztos, hogy van Coca-Cola, de Chabad már majd mindenhol van. Tehát mindig úgy néztem, mindig megnéztem, hogy hol van ugye Sriák, és akkor mindenhol tudtam Chabad-t tartani, egy helyen nem Magyarországon, Budapesten. Na most ez engem nagyon-nagyon kezdett már zavarni. Tehát templomba elmentem, de ugye rózsadomb tetejéről az elég nagy a távolság, időjárástól is függően pláne, és akkor ugye kocsival megálltam, és a kocsival hazamentem Sábeszkor. És ez nagyon-nagyon zavart már, mert minden, és éreztem azt, hogy ahol Sábesz tartok, az lehetett Szófiától kezdve, Riga, bárhol, egész másképp éltem meg azt a napot. Egész más érzésem volt. És aztán utána elkezdtem nézni itt a gettóban a lakást, a hetedik kerületben, közel a templomokhoz, ugye sétáló távolságra, ez volt a szempont. És nem értették a szüleim, szegény papám nem értette, hogy aggódó arcokkal nézze, hogy mi történhetett a fiúkkal, idáig még normálisnak gondolták, de teljesen megküld, úgy látszik. És itt ültünk egyszer, illetve nem tudom, hogy hol ültünk, olyan rég volt. Papámmal ültünk, és akkor ott volt mamám is, voltak még egy páram. Azt mondja, de miért akarsz ide leköltözni a dzsumbújba? Ott a jó levegő, a zöldövezet, a minden, a csicseregnek a mindenki, meg a kutyák ugadnak, csak semmi más zaj nincs. Csak hogy, hát így nem válaszoltam akkor még, és akkor a papám így rémült arccal. Sábeszt akarsz tartani? Azért leköltözni? Mondom, aha. De mi? Hát ez nem kell mindig semmi, nem kell minden Sábeszkor Sábeszt tartani. Amikor tudsz, akkor Sábeszt tartani. Na minden, aztán utána megszokták, hogy elveszett.
Kénytelenek voltak meg.
Hát sok lehetőséget nem adtam rá. Igen, de igen, tehát megszoktál, hogy a fiúk elveszett az épp elmét, és akkor Sávesz kezdett tartani Tóra útjára, megpróbált valahogy közeledni hozzá, a mai napig is ezt teszem, és annyira, hogy eleinte a papám eljött időnként velem a templomba, utána, és mindig eljött abba a templomba, ahol mentem. Aztán ugye ők a nagyszüleim a Dózsa György úti templomba jártak, és a papának ez egy ilyen nosztalgikus érzés kelthetett benne, mert az elkezdett lejárni oda, hát ott mindjárt nem nagyon volt péntek esténként, de egyszer volt, azt hiszem, amikor meglátogat őket, amikor korán, ott mindig 6 órakor dávanoltak, nyáron, télen, és akkor nyáron ugye elmentünk oda két barátommal, a Haim meg a Mendi Oirekmannal, és egy akkora élmény volt ott a kis öregednek, hogy ott énekeltünk, mert ami addig az ott nem nagyon volt, és egy hangulatot hittünk be, és ami a legfontosabb, hogy minnyien volt végre. Most ugye a papám mindig oda lejárt a péntek esténként, és akkor, amikor nagyon nagy nehezen rá tudtam venni, akkor eljött ide, ahova én mentem, de péntek esténként nálunk vacsorázott, és nagyon élvezte, itt mindig sok ember szokott lenni nálunk, vagy volt, és akkor szombaton eljött a Kazinciba, amikor ott voltam, és akkor utána itt ebéd, és ugye sokszor nem voltam Magyarországon Sábeszkor, most annyira megszoktam már ezt, meg annyira elkezdett így közeledni a jidiskájthoz, a valláshoz, hogy ő már akkor is járt templomban, amikor nem voltam itt. Addig csak akkor, amikor én mentem. Úgyhogy,
ez óriási dolog.
Igen, és ugye a nagy szádikok mennek el Sábesz napja előtt, vagy Sábesz napján, vagy csütörtök éjjel, ugye csütörtök este, és csütörtökön kb. 10 órakor hagyhatta itt ezt a világot. És csak nagy szádikok mennek el így Sábeszben, Erev Sábeszkor. És én úgy gondolom, hogy talán tudom, hogy a betegeké szól ez a ma esti előadás. Én szeretném, hogyha az ő nevét is megemlítenénk, hogy az ő emlékére is.
Abszolút.
Iszrael ben Abraham. Legyen áldott az emléke, és
amen, amen.
A lelke legyen minél közelebb az örökké való, de magasabb. Ez a micva is, amit most csinálunk, ez legyen az ő érdemében. És én úgy gondolom, hogy nagy szárikok mennek el ilyen napokon. Én gondolom, hogy sikerült neki talán olyan szinten csívét csinálnia, hogy például már a telefonjában nem vett elő sávezkor. Még az autó, azt hiszem, az még problémás volt egy picit, de szóval ugye mindenkit úgy mérnek, hogy magához képest, tehát nem az, hogy a másikhoz képest hol áll, magához képest hol áll. És magához képest nagyon messzire jutott, addig a napig, amíg itt nem hagyta ezt a világot. Ennyit szerettem volna, akkor így bevezetőképp a... Vagy nem tudom, lejárt az időm?
Ne, de hogy
így. Még van? Jó.
Most kezdődött.
Oké, na, lakáim. De egy-két szó akkor a heti szakaszsal kapcsolatban, és aztán igazán a sebesszől szeretném majd beszélni. Azért is lett ez a címe, hogy egy kis része a fönti világnak itt lenn, ami egyébként a mi feladatunk, hogy ugye ez a feladatunk, hogy Messiánk eljöjjön, hogy itt az a világ legyen, ami fönn is van, tehát újra az édenkertben legyünk. A messiási idők sikerül elhozni, annak jelentős szerepe van abban, hogy ez megtörténjen. A sábesz tartása, például azt mondják, hogy ha két sábesz tartana minden zsidó, akkor messiák eljönne. Ez még nem sikerült.
Igen.
Ez még nem sikerült, de nem adjuk föl.
Így van, soha nem adjuk fel.
Például a holokauszt után, ugye akkor áldozatot vittek az oltára a zsidók, annyi ember áldozatul esett, hogyha akkor lehet, hogyha csak egy sábeszt tartottak volna, eljött volna Mesiák. Na, a mostani heti szakasz, ugye Jákob már ott van Egyiptomban, Misraimban, ahol 17 évet élt, és már a halála közeledik. Józsefnek van két fia, ugye remélem, hogy így nagyjából a sztorit követte most mindenki eddig, ugye a teremtéstől kezdve. Tehát most ott tartunk, hogy Józsefnek a két fia, Menáse és Efraim, mielőtt Jákob meghal, megáldja a két fiút. Viszont Jákob megesketi Józsefet, hogy mindenféleképp Eretz Iszraelbe temesse el, ott, ahol az ősapák is el van a temetve, ugye. És aztán ugye Jákob nem csak József két fiát áldja meg, hanem a 12 törzset, a 12 fiát, és ez az áldásnak nagyon-nagyon-nagyon nagy mélysége van, és nagyon nagy ereje van. Ugye úgy tudjuk, illetve tudjuk, hogy Ábrahám ott jellemezte a kegy, a szeretet, Izsákot a keménység, az igazságérzet, és Jákob a Vénútól jön a jidiskájt. Őtől jön a zsidóság. Tehát az ő áldása az olyan mély volt, az olyan nagy ereje volt, hogy az a mai napig is itt van velünk. És az, hogy megeskedte Józsefet, hogy a Szentföldön legyen eltemetve, az teljesen érthető. Viszont számomra az egy nagy kérdés, hogy de miért kellett a ceremónia Egyiptomban legyen? Miért nem azt mondta, hogy vigyetek oda, a ceremónia mindent zajlódjon a Szentföldön. És talán valószínű az egyik fő oka az lehet, hogy tudta jól, hogy mint ahogy mindenhol, minden galutban, minden számüzetésben, minden Izraelen kívüli országban, földrészen, előbb-utóbb a zsidók sikeresek lesznek. Előbb-utóbb a zsidók ott gyökeret vernek. És ahogy ezt is tapasztaljuk, azzal párhuzamosan, hogy sikeresek lesznek, és gyökeret vernek, és beolvadnak az ottani társadalomba, elfelejtik, hogy hol van az igazi haza. És elfelejtik azt, hogy, és ugye sokan elfelejtettük a nyelvünket is, az igazi, a mi nyelvünket, És sokan, és ez így van a mai nap is, ugye legjobb példa erre van New York, vagy talán bárhol Amerikában, de New Yorkban ugye ott engem mindig a hideg kiráz, amikor látom a ottani zsidók, hogy hogy viszonyulnak a Szentföldhöz, és hogy mennyire otthon érzik magukat New Yorkban, Amerikában, és hogy mennyire amerikainak érzik magukat, és ez ijesztő a számomra azért, mert nem olyan régen Magyarországon, meg Németországban ugyanígy éreztek, és ugyanígy éltek a zsidók. Ugyanígy sikeresek voltak, ugyanígy hatalmuk volt, ugyanígy pénzük volt, mint ma New Yorkban, az ottani zsidók ugyanígy belefolytak a politikába, és tudjuk, hogy itt mi lett a vége. Tehát Jákob is tisztában volt ebben, hogy Egyiptomban is sikeresek lesznek a zsidók, mint ahogy azok is lettek. És ott is bele fognak olvadni az ottani környezetbe, és ott is egyiptomivá fognak válni. És tudta jól, hogy ő az utolsó, ugye a három ősapa közül, akiben az örök valónak a szentsége közvetlen benne volt. És ezért neki ez nagyon fontos volt, hogy a ceremónia ott legyen, hogy ez a szentség maradjon ott a zsidókkal. Hogy soha ne felejtsék el azt, hogy, és ezért is eskedte meg Józsefet, hogy mindenféleképp őt vigye el az ő holttestét majd a Szentföld és ott temesse el. És ez a szentség, hogy maradjon ott velük, hogy ne vesszenek el a zsidók, mert tudta jól, hogyha sikeresek lesznek, beolvadnak, elfeledkeznek teljesen a jidiskájtól, elveszik a zsidóság. De ha az ő szentség, az ő áldás az ott marad velük, mint hogy ott is maradt, ez nem fog bekövetkezni. És ezért a mai napig is, ugye péntek este megáldjuk a gyerekeket. És a fiú gyerekeket úgy áldják meg, hogy olyan legyen, mint Menashe és Efraim. És mit jelent ez? Hogy miért pont ők? Ez a két fiú, ez Egyiptomba született, ahol akkor még csak egy nagyon kevés számú zsidóság élt, ugye a hibru. És mégis ott, abban a környezetben, ahol nem volt zsidóság, ahol nem voltak kóser éttermek, meg nem voltak zsinagógák tömkelegei, meg nem láttak rengeteg zsidót maguk körül, mégis megmaradtak zsidóknak. És ez az az áldás, ami Jákob Avinutól jött. És a két fiú, aki, mert az ő fiai a Szentföldön jöttek, tanultak Jákobval, főleg József, aki mondjuk elég fiatalon ugye elszakadt a családjától, ennek ellenére megmaradt ő is zsidónak, akár még egyedül is Egyiptomba, de az ő fiai, akik ott születtek, és benne születtek az egyiptomi gazdagságba, és az egyiptomi társadalomnak a szerves részei voltak, ő volt a legnagyobb ember, az apjuk volt a legnagyobb ember, a másik legnagyobb ember Egyiptomba, világ urai voltak. És mégis megmaradtak zsidóknak, és nem felejtették el azt, hogy az ő gyökereik honnan vannak. És akkor ezért a ceremónia, ugye, ott történt Egyiptomban. És nagyon érdekes, hogy ugye az ősapák tartották a micvákat, minden micvát, még a rabinikus micvákat is tartották Izrael földjén. És a Rambánnak van egy nagyon híres kérdése, hogy mi az oka annak, miért volt az, hogy az ősapák tartották a minden micvát tartottak, úgyhogy még nem volt, ugye ezt tudjuk, akkor még ugye Tórát nem kaptunk. Tóra még nem volt. És Izrael ellen kívül meg nem tartják. Ennek van egy nagyon szép magyarázata, most ebben nem mennék bele, de ugye az nagyon röviden. Az oka az volt, Hazem Szolyfernek volt egy nagyon szép válasz erre, az volt az oka, hogy Izrael földjén, Izraelnek a szent földet az örökkévaló nem adta át a zodiáknak, a csillagrendszernek. Az összes, a világnak az irányítását átadta a zodiáknak, a csillagrendszerek irányítják a világot. Ugye ez a mai napig is van, aki ez egy szakma, egy sok embernek, asztrológiával foglalkoznak, hogy a csillagrendszerek milyen hatása van az emberek, amikor megszületnek, milyen valaki állandóan mindent ezt követi napról napra, hogy most éppen most az ő jegyével, most mi a helyzet.
Van mazál, vagy nincs mazál?
Igen,
Van
igen,
szerencse,
igen.
vagy nincs szerencse?
Igen, és akkor ugye azt mondják, hogy, hogy ez a csillagkép alatt született, az ilyen hatással volt akkor rá, akkor ő most mit, ami milyen tulajdonságokkal rendelkezik. És akkor ez kész, ez az ember, ez így született, ő nem tett róla, ő abban a csillagjében született, ő így fog meghalni. Egy része igaz. A zodiák az hatása van a világra. Visszatérve meg az előző gondolatra, tehát hogy a világ irányítását a zodiáknak, a csillagrendszereknek átadta az örökkévaló. Izraelnek az irányítását nem, azt ő soha nem adta át a csillagrendszernek, azt ő a saját irányítás alatt tartotta meg a mai napig is. Ezért, amikor a micvákat tartották az ősapák Izrael földjén, ugye ők nagyon magas szintű proféták voltak, és tudtak kommunikálni a fönti világgal. És érezték, látták, tudták, hogy amikor egy micvát teljesítenek, az hatás van a fönti világra. Ott nagy öröm volt, vagy nem, de hatással volt rá. Izraelen kívül, ha csináltak egy micvát, az semmi hatással nem volt rá. Mert annak már más irányítói voltak, ott a menedzserek irányítottak. Az örökkévalót hátra lépett, és átadta a menedzsereknek az irányítást. Tehát ott nem volt hatással rá, de most ha nem volt hatással rá, akkor nem volt semmi értelme. Nem volt tóra, ami megparancsolta. Tehát nem volt semmi nem volt a logikai alapja, hogy ott tartsák a micvákat. Nincs hatással rá, nincs megparancsolva, ott nem tartották. És akkor ugye valamit elfelejtettem az előbb befejezni, vagy elkezdtem, aztán közben erre visszatértem, és mi is volt az? Jó, mindegy. Ha eszembe jut, akkor mondom. A József halála után, bocsánat, Jákob halála után a ceremónia ugye Egyiptom területén volt, és a 12 fia tóraadásnál, amikor a 12 törzs a tórát átveszi, amikor ugye a Sinai hegyén a 12 törzs hogy föláll, olyan rendszerbe akartak ők fölállni, azt mondták, mint ahogy Jákob fiai álltak föl Jákobnak a temetésénél, a ceremóniánál. És így ugye négyesével álltak föl, négy csoportba álltak föl, háromszor négy. És azt mondják, hogy ugyanúgy, ahogy Jákob fiai álltak annak idején, amikor a ceremónia volt. De mi az összefüggés, miért álltak úgy föl, vagy ki mondta nekik, hogy így álljanak, ne úgy álljanak. És a nagyon szép gondolatot hallottam ebben kapcsolatban. Rabbi, hogy is hívták őt? Eisenberg. New Yorkból. Azt mondja, azért álltak így föl, mert ugyanígy áll a csillagrendszerek, ugyanígy állnak föl. Wow. 12 csillagrendszer. És wow. Hogy ellensúlyozzák a negatív hatást, ugye Jákob tudta, hogy a Egyiptomban nagyon iszonyat szintű volt a tuma, a tisztátalanság. És miután a viszik őt majd, amikor a ceremónia után viszik őt eltemetni Izrael földjére, hogy viszik át Egyiptomon keresztül, a tuma meg fogja őt érinteni, mert nem lesz védve már ugye egy halott test. És ezért a fiúk ugyanúgy álltak föl, ahogy a csillagrendszer áll fönn, hogy a csillagrendszernek a negatív hatását ellensúlyozzák, ahogy ugyanúgy állnak ők itt lenne a földön, ahogy a csillagrendszer ott fönn. És ezáltal, hogy ellensúlyozzák ezt az egységbe, amit te is mondtad, hogy az egység milyen fontos, ezáltal egy olyan burkot, egy olyan védettséget kreáltak, hogy ellensúlyozzák a negatív hatását a csillagrendszernek itt lenne a Földön, hogy egy szent földet teremtettek meg így Jákob körül, ahogy vitték át Izrael földjére eltemetni. Úgyhogy...
Erről van szó, Robi, bocsáss meg, csak hogy közbeszólok. Ha van egység, senki nem árthat Izrael népének. Ez azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog.
Így van. Így van.
Bocsánat, hogy közbeszóltam.
De dehogy is sem. Hát beszélgettünk, azért vagyunk itt. Amalek is ugye akkor támadta meg Izrael népét, amikor érezték, hogy gyengék, amikor
Így van.
nincs egység.
Így van.
És hát ez az, ami talán még azon kívül Chávez tartsunk, nagyon fontos. De hát a Chávez maga is azért egység, majd mindjárt erről beszélgetünk egy picit. Tehát igen, tehát még a Chávez is kapcsolódik az egységhez. Tehát végig is, hogyha egységben lenne a zsidóság mindenestől, ugye három dolog van, a zsidó nép, Tóra és az örökké való. Mind a három így egységben van, akkor megszűnne ez a probléma, ami most is van körülöttünk.
Biztos.
Egész más világba lépünk be. És hát ez az a világ, amit szeretnénk itt megteremteni minél előbb. Bízunk benne, hogy sikerülni is fog. Itt a jelek elég erősek, hogy ebbe az irányba most fölgyorsult az út, oda vezető út. Hát bízunk benne, hogy ez így is van. Sok teória lép föl ebben a mostani helyzetek kapcsolatban. Ez mindenféleképpen az egyik. Én bízom benne, hogy ez lesz az igazi, ami miatt ez most itt kialakult a világban, ami van. Na, tehát visszatérve még itt erre a heti szakaszra, tehát itt is ugye, hogy ez az én gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy attól még, hogy egy idegen környezetben vagyunk, ugye a Talmud azt mondja, hogy válogass meg a szomszédaidat, mert ugye az hatással van az emberre, hogy kik a szomszédok, nagyon fontos. De én ezt nagyon fontosnak tartom, ez biztos, hogy eznek komoly jelentősége van, de talán még fontosabb az, hogy mi meg tudjunk maradni azok, amiknek mi ide születtünk, és ami a feladatunk itt a világban, és mi legyünk azok, akik megváltoztatjuk a világot, meg a környezetünket jobbra persze, és ne hagyjuk, hogy a világ, vagy a környezetünk változtasson meg minket. És ugye ez az, amit Menasek és Efraim átadott így a következő mai napig is a generációknak, hogy attól még, hogy ott születtek Egyiptomban, Egyiptomban között megmaradtak zsidóknak, és ez, hogy emlékeztette többször is ebben a heti szakaszban Jákob a fiát, meg a fiait, hogy nem Egyiptom a hazátok. Lehet, hogy most ott éltek, lehet, hogy ott sikeresek vagytok, de a Szentföld az a mi hazánk, és ott kell őt is eltemetni, és ezért kérdés, hogy ott temessék el, és az áldásával, és ugye aztán emlékeztette is őket arra, hogy illetve hát ezt majd József később halálához közeledve mondta, hogy ő csontjait se hagyják majd ott Egyiptomban, majd a kivonulásnál. Ugye hát aztán az ő csontjait is elvitték Egyiptom földjéről. Tehát ez a másik gondolat, ami így én bennem így megjelent ebben a heti szakasz a kapcsolatban, hogy az egység, hogy milyen jelentősége van, hogy még ahol a legnagyobb tisztátalanság van, ott is egy egységet alkottak, akkor nem érintette meg a halott testet a tuma, és el tudták temetni Izrael földjén. Makpellákban, ahol a többi ősapa és ősanya is el van temetve. Kivéve ugye Ráhelt, aki nem Eretz Izrael földjén lett eltemetve. Ennyit mondanék erről, így a heti szakasz.
Bocsánat, Eretz Iszrael földjén volt eltemetve, csak nem a Maratá Makpelában.
Betlehemben, igen.
Betlehemben. Tehát Eretz Iszrael földjén, csak nem a Marat barlangban.
Így van, nem a többi
ősapa. Nem a Makpelá barlangban, bocsánat. Nem a Makpelá barlangban. Ahol a többi ősapa.
Így van. Hát nem tudom, ez egy, nem tudom, hogy az a Szentföldnek a része volt már?
Igen. Amikor igen. Az volt a lényege tulajdonképpen, hogy ahogy Izraelbe léptek, akkor halt meg Ráhel, és pontosan azért, mert Izrael földjére lépett, mert Izrael földjén nem lehetett egy testvérpár a feleség. Izraelen kívül még lehetett hiába, tehát nem volt tóraadás előtt voltunk, és ezért lehetett, de Izrael földjén nem, és ezért az egyik testvérpár egyik tagjától sajnos
így, ezért meghalt, mielőtt belépett.
Ezért halt meg, amikor belépett.
Így van. Sábesszel kapcsolatban akkor még egy pár gondolat, ha még maradt időnk.
Persze, persze.
Ugye a Tóra adásnál a negyedik parancsolat az, hogy sábeszt kell tartani. Az örökké való 6 nap alatt megteremtette a világot, 7. napot megszentelte és megpihent. Megáldott és megpihent. És ugyanazt parancsolja tőlünk, mint amit ő tett. És ugye a 7, a 7-es szám az a természet. És a 7 az a teremtésnek is a száma. Ugye a természetet teremtett az örökkévaló, ő maga a természet. Tehát maga a sábesz, a 7. nap, az nem egy különálló része a teremtés, hanem a teremtésnek egy része. És az első 3 parancsolat, a 10 parancsolatban, az az örökkévalónak a fölismerése, az örökkévalónak a elfogadása. És a 4. parancsolat, rögtön utána az a sábesz, hogy sábeszt kell tartsunk, az abban azt várja tőlünk az örökkévaló, hogy az első 3-at ezzel alátámasztjuk, és fogadjuk el. Tehát aki azt mondja, hogy ugye sokan mondják, és nagyon jó pofa Rabbi Jacobsontól ez a gondolat, hogy nagyon sokszor hallani ezt a zsidóktól, hogy ugye nem vallásos zsidókról van szó, hogy én a szívemben zsidó vagyok. Én nem csinálok ezt, meg azt, én nem verem a fejem a falba, én a szívemben, én zsidó vagyok a szívemben. Mélyen szívem. És azt mondja a Rabbi Jacobson, azt mondja, lehet, hogy ezért van az, hogy a zsidóknak ennyi szívbaj van. Azt mondja, minden teher a szívükön van. Hogy a szívükben, hogy ki kéne vigyük egy kicsit a kezükbe, a lábukban, minden nap életben. Tehát nem mindent a szívre, nem csak a szívükben legyenek zsidók, mert ezzel a szívet nagyon megterhelik. Tehát az, hogy a szívünkben zsidók vagyunk, nagyon szép dolog, ez nagyon fontos. Az érzés az nagyon fontos. Ugye a zsidóságban nagyon fontos a hit, és nagyon fontos a tudás is. Mi nem vakon hiszünk, hanem meg akarjuk tudni, hogy honnan van. Valaki most éppen mondott nekem egy pár gondolatot, ugye most a legutóbbi nem zsidó ünnep volt, és akkor ebben kapcsolatban volt a főszereplő kapcsolatban mondta, hogy ezt mondta, a Talmud ezt írja róla, azt írja, mondom, de hát én nem hallottam még ezt, de mondom, lehet, hogy van, csak mi a forrása? Tehát oké, jó, nézzük meg, de hát ki írta erről? Honnan lehet erről? Tehát hogy lehet utána nézni? Tehát a hit és a tudás, az a kettő, az ötvöződnie kell. Én úgy gondolom, hogy mind a kettő nagyon fontos, valószínűleg is lehet rangsorolni. Talán egy picit én azt mondom, hogy én úgy gondolom, hogy a hit az, ami, hogyha azt megerősítjük, és aztán nyilván tudással alá kell támasztani, azt talán egy picit én úgy gondolom, hogy fontosabb, nem tudom, hogy ki lenne szabad mondani ezt, de talán azt mondom, hogy igen, mert hogyha a hit az megrendíthetetlen, akkor a tudással, hogyha azt megerősítjük jobban, akkor annak komoly ereje van. Ha nincs meg a hit, tudás van, szerintem az nagyon hiányos. Én úgy gondolom. Tehát, hogyha nagyon sok tanult, okos embert láttunk már, és hit nélkül nem sok jót tett a tudásával. Tehát mind a kettő kell. Nem hiszünk csak úgy, akármit elmondanak nekünk, ismerünk bizonyos sztorikat, hogy ez történt, az történt. Egy dolog az biztos, és azt még soha senki nem cáfolta meg, soha senki nem mondta, hogy én biztosan tudom, hogy Szináj hegyén a 10 parancsolatot nem adta át az örökké való, mert az én ükapámnak, az ükapjának az ükapja ott volt, és látja, hogy ez az egész, ez egy hazugság. Ilyen még nem volt, soha nem is lesz. azért, és azért tudjuk biztosan, hogy ez 100%-osan igaz, mert ott volt több millió ember hallotta, őnekik ott voltak másoknak a gyerekeik is, sőt biztos, hogy ott voltak, azok fölnőttek, azok elmesélték az ő gyerekeiknek, és a mai napig is tartunk Sábeszt, a mai napig is tartunk széderestét, és egyszer valakivel mindig ő hozza föl a zsidóságról szóló problémáit, nagy harcban van vele.
Csak annyit mondanék, Robi, hogy pedig sokan szerették volna megcáfolni, amit mondtál, de senkinek nem sikerült. A tudománytól kezdve mindenki, nagyon sokan végig szeretnék megcáfolni, de senkinek nem sikerült, és ha eddig nem sikerült, akkor biztos, hogy ezután se fog sikerülni.
Tagadók vannak, persze. Hát...
Jó, de tagadók lehetnek, de megcáfolni. Tehát igen. Akár tudományosan.
Hogy alátámaszni konkrétumokkal.
Akár a tudomány, akár a tudomány eszközeivel. Akárhogy senkinek nem sikerült, pedig nagyon sokan próbálkoztak, és nagyon igen. sokan reménykedtek is benne. Az persze, új, különösen de... az új technológiával. És mindegyik...
Hát az új technológia... Szerintem ugye
csak
semmi...
Csak alátámasztotta, Robi, csak alátámasztotta a tórán.
Semmi nem tűnték véren az életbe.
Minden kísérlet, az csak alátámasztotta.
Igen, hát csak egy apró példa, és aztán tényleg nem akarok elkanyarodni mindig itt, amit itt gondoltam, hogy itt mindenről beszéltem, már csak arról nem szerettem volna. De apró példa csak, hogy sokáig nem tudtuk elképzelni, azt jelenti, hogy az örökön mindenkit lát, mindent hall. Hogy hallhat mindenki? Hát itt több milliárd ember, hogy le? És itt van. Ma már bárkit le tud, bármelyik országot, az összes telefon le tudják hallgatni, már mindenkit látnak műoldalról, hát az a legapróbb részleteket is. Igen. És itt van már kézzel fogható, fekete-fehéren megmutatta nekünk az örökké, ahol a technológián keresztül pontosan, amit mondtál, így lehet leakadni mindenkit, így lehet meghallgatni, így látok minden nyilatokat, így tudom, hogy mit csináltok. Tehát ez így van, és ugye, tehát igen, tehát azért tudjuk biztosan, azért 100%-ra tudjuk biztosan, és nem sikerült még soha senkinek ezt megcáfolnia, hogy a tóraadás az igaz, és hogy miért próbálják megcáfolni, mert egy igazság létezik. Most azóta már több verziót megpróbáltak fölállítani, hogy, és nem akarok tényleg most itt más... téma bele bonyolódni, meg senkit nem szeretnék megbántani se, ha bár remélem, hogy akik itt vannak, azokat a zsidóság érdekli elsősorban. De többféle vallás létezik. De igazság az csak egy létezhet, hát nem, nincs olyan, hogy két igazság. És ott volt egy csomó tanú, és mi azért tudjuk biztosan, hogy ez igaz, mert tanúk vannak rá. Senki nem az erdőbe egyedül dobbantott a lovával, és fölment a mennyekbe, senki nem látta. Lehet, hogy így volt, de hol vannak a tanúk rá? A tóraadásnál ott voltak a tanúk, soha nem jött még elő senki abban, hogy az én ükapám is ott volt, és ő meg az ellenkezőjét látta. Tehát innen tudjuk, és épp ezért, ha azt mondjuk, hogy mi a szívünkben vagyunk zsidók, de Sábeszt nem tartunk, akkor az egy üres szó, amit mondtunk, vagy egy üres mondat, mert az semmi értéke nincsen. Tehát az egy, most nem akarok ennél jobb szó nem jut el az eszembe, nem jut az eszembe, és nem akarok tényleg sem megállni senki, de az egy hazugság.
Tehát, Robi, bocsáss meg csak egy gondolatot, ez pontosan olyan, amikor a férje azt mondja a feleségnek, vagy fordítva, hogy szeretlek. Miközben a cselekedetei az pont az ellenkezőjét bizonyítják. Mondani mindent lehet, kijelenteni mindent ki lehet, csak hát az bizonyítani is kell.
Igen. Ennek ellenére a nők szeretik hallani, hogyha sokat mondják nekik, hogy szeretlek. De ez abszolút így van, hogy... De
alá is kell azt támasztani, Robi.
Igen. Tehát, hogy most lehet regetősi mondani, hogyha annak semmi értéke nincsen, semmi alapja nincsen, csak a szavak vannak. Tehát az, hogy azt mondom, hogy a szívemben vagyok zsidó, de Sábeszt nem tartok, akkor abban a pillanatban igazság szerint, és ez lehet, hogy nagyon sokaknak ilyen kicsit drasztikusan fog hangzani, de attól még elmondom, az abban a pillanatban nem zsidó. Tehát az, aki nem tart Sábeszt, abban a pillanatban, Tudom, hogy ez nem szépen
Robi,
hangzik.
Robi, 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 bocsáss meg, hogy félbeszakítalak, de én azt gondolom, hogy nem azt jelenti, hogy nem zsidó. Mert zsidó, aki zsidónak született, az még hogyha kikeresztelkedne, Isten őrizzen, akkor is zsidó maradt. Nem arról van szó, hogy nem zsidó, szerintem, tehát ezt nem lehet mondani, hogy nem zsidó, csak legfeljebb nem zsidóként él. Csak az örökkévaló, ugyebár a Sábesz tartásával mit mondott? Azt mondta, hogy ez a szövetség közöttünk. Tehát azt mondta, hogy akkor tudom, hogy hiszel bennem, hogyha tartod a sabatot. Tehát az, hogy azt mondod, hogy a szívedben zsidó vagy, az még nekem nem elég. Az örökkévaló a szövetséget...
Lehet, hogy szebben kell mondjam.
Bocsáss meg, hogy ködbe szóltam, mert ez nem azt jelenti, hogy nem, ezt nem lehet, ez vélemény, az én véleményem szerint nem lehet mondani, hogy nem zsidó. Lehet, hogy nem olyan zsidó, nem a törvények szerint él, de azt nem lehet mondani, hogy nem zsidó. Ezt gondolom én.
Abba a pillanatban, vagy akkor, amikor nem tartsáb ezt, ugyanúgy nem ihatod meg a borát, ugyanúgy nem ehetsz az ételéből, és ugyanúgy nem lehet eltemedni igazán egy ortodox zsidó temetőben. Tehát a kategóriájába zsidónak zsidó, ebbe igazad van. Kategóriájába nem számít annak, addig, amíg nem csinál csivét. Egy pillanat alatt meg tudja csinálni. Senki nem mondta, hogy el van örökre tiltva. Tehát ő, aki nem tartsa be ezt itt len, az elvesztette a fönti világban a helyét. Igen. Lehet, hogy ennek lenne, biztos lesznek, akik ennek ellen mondanak, vagy más véleménye vannak. Én, akiktől tanulok, meg akiknek adok a véleményére, ezt nagyon-nagyon erősen alátámasztják. A zsidóságban viszont az a jó, többek között, hogy a csívének a lehetősége mindig ott van.
Igen.
És bármelyik pillanatban, ha az illető, az XY azt mondja, hogy én most csivét csinálok, és a mostani sábesz, nem a jövő, majd valamikor, majd átgondolom, és mostani sábesztől én már sábesz fogok tartani, abban a pillanatban ugyanaz a kategória, mint bármelyik vallásos zsidó. Nincs különbség.
Robi, mi is csúvát csináltunk, te is, én is.
Tehát... Ezért mondom, tehát én nem azt mondom, én nem másnak a történetét szeretném elmesélni, meg hogy hallottam valahol, hogy lehet sábesz is tartani, meg nem is tartani, aztán mégis aztán újra sábesz tartani. Olyan is van, hogy pont fordítva. És ugye a két helyen említi meg a sábesz, tehát két verzióban van megemlítve, hogy sábesz kell tartani. Ugye az egyik az a Jiszrónak a heti szakaszában, amikor a Jiszra az a Mózesnek az apósa volt. És abban a heti szakaszban kapjuk, van a Tóra adása, az örökölő Mózeson keresztül a Tórát a zsidó népnek adja. De tényleg, miért a zsidó népnek adja? Egyébként ott meg volt a rizikója, hogy mégsem veszik át. És hogyha ott nem vették volna át a zsidók Szinai hegyén a Tórát, akkor a világnak vége. A világnak egy célja van, hogy a Tórát az örökké valót az ugye adni egy népnek, az lett a zsidó nép, ezért hívják kiválasztott népnek, nem azért, mert olyan különlegesek, mondjuk bizonyos dolgokban, igen, de...
Azért, mert Robi, azért
elég problémások is, tessék.
Azért, mert azt mondta nép, nál szeven is már. Először megcsináljuk, utána meghallgatjuk. Tulajdonképpen ez volt az egész.
Így van, így van.
Ezért kapta meg a nép a Tórát. Mert azt mondta, hogy mindenképpen megcsináljuk.
Ők lettek kiválasztva, ők voltak az egyetlenek, de milyen 70 nép volt.
Igen, és senki nem vállalta. Senki nem vállalta.
Mind a 70 nép, ez biztos talán ismeritek is a történetét, hogy oda ment mind a 70 néphez az örökké való. Oda ment a franciákhoz. Ismered a sztorit?
Igen, igen, de mondjad, nagyon jó.
Oda ment a franciákhoz, és mondja nekik, hogy van nekem ezek a parancsolatok, hogy akarjátok-e. Azt mondja, a franciák azt mondja neki, hogy hát, mi van benne? Azt mondja, hát, hogy ne paráználkodj. Na, akkor minket az nem érdekel. Oké. Okay. Megy a következő néphez, eljut a mexikóiakhoz, kérdezi tőlük, mondja nekik, hogy az örök, azt mondja, vannak nekem ezek a parancsolataim, hogy akarjátok-e. Mexikóiak azt mondják, hát mi van benne például? Azt mondja, hát, ne lopj. Hát, ez minket nem érdekel. És akkor így megy tovább népről népre, amíg eljut a zsidókig. És akkor mondja az örökkévaló, hogy vannak ezek a parancsolatok, hogy akarjátok-e. Zsidók azt mondja az örökkévalónak, olyan kérdezik, hogy mennyibe kerül? Szóval ingyen van, kérünk tizet belőle. Ingyet a zsidóki, ennyi. Tehát semmi
kettőt,
nincs.
Kettőt, Robi, meg a kőtábla kettő volt.
Ja, abban kettő volt, a parancsolatok volt.
Ha ingyen van, akkor tíz. Akár mennyit
elfogadunk. Én úgy, hogy bele, ha ingyen van, akkor legyen 10, de...
Lárdzsoltál.
Igen, tehát 2x5, ugye igen, a kőtábla az tényleg, ahogy a Tomi mondja, kettőt kaptunk belőle, az egyik az az ember az emberrel, a másik meg vagy az egyik az örökkévaló és az ember közötti parancsolatok, a másik az ember-ember közötti, mind a kettőnek ugyanolyan jelentősége van, ugyanolyan fontos, mondjuk abban kezdődik, hogy az örökkévalót elfogadjuk, ettől függetlenül, hogyha a más, tehát mind a 10, de egyszerre kaptuk meg, ha az ember-ember közötti nem működik, akkor az hiába nagyon vallásosnak tűnő ember az illető, hogyha az embertársaival nulla, akkor az egész nulla. Tehát a fele a 10 parancsolatnak az kevés. Úgyhogy az is nagyon fontos, hogy az emberekkel, ugye a Rev. Shlomo Kálibák egyébként azt mondta, ugye nagyon liberális volt, és nekem ő az én rebim. Antól még, hogy liberális volt. Azt mondta, hogy az a vallásos zsidó, aki érez és érez a másik ember iránt, tiszteli a másik embert, és odafigyel a másik emberre is. Tehát ő neki így jött le a vallásos zsidó. Ugye ő ilyet nem mondott volna ki, mint én az előbb. Ettől függetlenül biztatnék mindenkit arra, hogy ha nem tartsább ezt csíve, abban a pillanatban a másik kategóriába kerül bele, semmi gond ebben nincsen, a zsidóságban mindig nyitva áll a kapu a csívére, és mindannyiunknak ez egy bizonyos szempontból egy megnyugvást kell adjon, de hát ki is kell használni, élni kell a lehetőséggel. Ugye a Jészol heti szakaszban, amikor megkaptuk a Tórát, és ír a negyedik parancsolat a Sábesz tartásról, azt mondja, hogy emlékezz a Sábeszra. És a következőnél, ugye a ötödik könyv, Mózes ötödik könyve, az igazán az ismétlés a Tórának, a kielemzése, vagy a átnézete, tehát az emlékeztető, tehát újra átismételte Mózes a Tórát a zsidókkal, és ebbe azt mondja, hogy őrizd a Sábeszt. És a kettő különbözik egymásra az, hogy emlékezz a Sábeszt, és hogy őrizd a Sábeszt. De mégis ez egyet jelent, és az, hogy emlékezz a Sábeszt, hogy az mit jelent? Hogy emlékezzünk a Sábeszt minden péntek este, kidus mondunk, ünnepi ruha, sokszor látom azt, például én hogyha, és tudom, hogy lehet, hogy nem olyan hangzik ez, de nem minden, akkor sem mondom most már. Én például, hogyha rabbi lennék, és az én templomomban emberek így beesnének munkába, ilyen utcai ruhába, meg amivel dolgozott még egy fél órával azelőtt, én biztos, hogy nagyon finoman, de szólni neki, hogy ez egy ünnep, a Sábesz. Tehát ez egy olyan ünnep, ami, ez egy szent nap. Ez a legszentebb nap. A Sábesz az, tehát például a Tisza B'Ávi, azt mondják, Tisza B'Ávkor, ha valaki nem böjtöl, az nem fogja megélni, nem lesz itt, amikor Mesiák eljön. Nem fog itt lenni, amikor a harmadik szentély fölép, amikor Mesiák eljön. És mégis, ha a Sábesz esik az a böjtnap, akkor eltoljuk a vasárnapra. Tehát a Sábeszkor, ha csak nem életről van szó, életmentésről van szó, nem szabad megtörni a Sábeszt. Életmentésre is nagyon érdekes gondolat, amit hallottam ebben kapcsolatban, hogy életmentés is azért van Sábeszkor, azért lehet megtörni. Mert a Sábesz törés egyébként az halálos büntetési járatóra szerint. Valaki sábesztőr, az halállal büntetendő. Nem tudok róla, hogy erre valaha is lett volna példa, Ettől függetlenül a Tóra szerint, ugye mindig valamit kitaláltak, hogy miért nem, de ettől függetlenül a Tóra szerint az halálos büntetése. És mégis Sábezt lehet és kell törni, ha életmentésről van szó, mert az élet az első. De miért kell, miért lehet Sábezt, vagy miért is kell Sábezt törni akár életmentés miatt, hogy még több Sábezt tudjon tartani, hogy még továbbit tudjon lenni, és még több micvát tudjon csinálni. Tehát a Sábeznak az, hogy tehát az egy nagyon szent nap. Most például nekem is, és nagyon sok embernek van olyan cipője, vagy cipői, vagy öltönyei, vagy öltönye, amit csak Sábezkor vesz föl. Soha nem veszi föl máskor, mert az a nap, az nem ugyanaz, mint a többi nap. Nyilván összefügg a többi nappal. Nálunk nincsenek, a mi naptárunkban nincsenek napok megnevezve, hanem csak úgy, hogy a Sábez első napja, második, a Sábez harmadik nap, tehát a Sábezhez képest hanyadik napon vagyunk a hétben. Tehát az, hogy a pihenő nap, hogy ez nem arról van, hogy pihenő nap, mert lehetne kedd is a pihenő nap, vagy lehetne hétfő, vagy lehetne vasárnap a pihenő nap. És mégis ugye az, hogy a vasárnap a pihenő nap, az egy tévedés. Tehát soha nem volt erről szó. A Sábez az ahhoz mérjük a többi napot. Sábez az van a hegy csúcs, abból csak egy van. És az egész hegy ugye a csúcs fele megy. Ez a hétnek a csúcsa a Sábez. És az, hogy megtiszteljük a Sábezt, az én úgy gondolom, hogy az öltözék is hozzátartozik. Tehát ha van egy ünnep, és persze nyilván, hogyha ha mondjuk egy esküvőre elmegy valaki, és hogy mindenki gyönyörűen föl van öltözésre, meg elmegy. Például egy esküvőre valószínűleg nem menne senki egy olyan esküvőre, ahol tudja, hogy szépen lesz fölöltözve. Szerintem biztos nem menne el valaki ilyen éppen, hogy beesett munkába, ruhába. És a Sábez ugyanilyen kéne legyen. Tehát egész más az egésznek az atmoszférája, hogyha mindenki ugyanúgy megtisztel, és ez az öltözék is kell hozzá. És az, hogy emlékezzünk a Sábezre, hogy az van a kidus mondunk. Az öltözék, hogy az egy másik öltözet. Az ételek, akkor sok többféle ételt csinálunk Sábezre. Ugye Sábezre azt mondják, hogy akkor két ember helyett kell, vagy két lélekért eszünk, mert hogy a szója, hogyha már lejár az időnk.
Nem, hallgatunk.
Mert hogy akkor hogy a lelkünknek egy része jött csak ide le. A többi része az fönnmaradt. De Sábezkor meglátogat minket a lelkünknek a fönnmaradt része, és épp ezért többet ehetünk Sábezkor, mert nem csak egy ember eszünk, hanem kettő. Ugye a Sálom a lelkem, amikor énekeljük, ugye a Sálom a lelkemet énekeljük, hogy az angyalok hazakísérnek minket, meg a plusz lelket a templomból a Sábezi asztalhoz, és hogy akkor ezeket az angyalok, hogy az angyalok hazakísérnek, és akkor őket köszöntjük a dallal. És Reb Shlomo Kálibak azt mondta, hogy ezek nem idegen angyalok, ezek a lelkünknek a része, amelyik meglátogat minket Sábezkor. Úgyhogy az, hogy emlékezzünk a Sábezre, az egy nagyon-nagyon fontos része a Sábez tartásnak. Az ételek, az egész, az mirosz, ugye az énekek, a Sábez asztalnál dvártorákat mondunk, Sábezkor tanulunk, ugye a Sábez nem csak arról szól, ugye nagyon fontos micva a Sábezkor délutáni alvás. Persze, csak viccben mondom most, de igazán Sábez nem az alvásról kell szóljon, hanem a tanulásról, meg az, hogy a család együtt van. Meghívunk Sábezkor, nagyon fontos az is, hogy meghívjunk olyanokat a Sábezi asztalunkhoz, akiknek nem lenne hova menni Sábezkor, vagy akik nem is tudják, hogy mi az, hogy Sábez igazán. Mert lehet, hogy egy ilyen Sábez, és Tomi, mennyi időnk van még?
Mondjad, hallgatunk.
Mert akkor elmesélek még egy saját sztorit. Hogy tehát mi kell ahhoz, hogy ugye, az, hogy emlékezz a Sábezre, az a jó hangulat, Sábesz jó hangulat, stb. De itt lehet, hogy ettől még nem fog esetleg valaki Sábeszt tartani, és ezért az ötödik könyvben, amikor újra a 10 parancsolatot felolvassuk, akkor már úgy van írva, hogy őrizd a Sábeszt. Tehát az, hogy emlékezzünk a Sábeszra, hogy jó hangulat legyen, stb., nagyon fontos, család együtt, barátokat meghívunk, olyanokat meghívunk, aki még esetleg közeledik, vagy még nem is közeledett a Sábeszhoz. Soha nem lehet tudni, hogy egy Sábesz vacsora, vagy egy Sábesz nincs tud kiváltani valakiből. Tehát az, hogy ebben kezdi a Tóra, hogy emlékezz a Sábeszra, ennek nagyon-nagyon komoly jelentőség van, és akkor most elmondanám ezt a személyes élményemet. Amikor már így közeledtem a Sábesz tartáshoz, és ez New Yorkban volt, és a Kálibán Shulba jártam akkor majdnem mindig, és ott nagyon-nagyon jó hangulat volt, aki ismeri Reb Shlomo Kálibánnak a zenét, a nigunjait, tudja, hogy milyen élmény egy péntekesti imádkozás, énekelnek, táncolnak, fantasztikus. És akkor utána ott is az Apple West Side-on, ott ez egy nagy divat, hogy meghívnak emberek, van, akinek nyitott háza van, és akkor oda csak bejönnek emberek vacsorázni, meg ebédelni. És ott azon a Sábeszon nagyon sokan voltunk, és egy nagyon nagy élmény volt. És úgy tartottam Sábeszt, hogy eszem ágában nem volt Sábeszt tartani, csak annyira jól éreztem magam ott péntek este, olyan késő volt a hajnalban valamikor, amikor vége lett. Hazamentem, másnap alig vártam, hogy lemenjek a sóba, mert maga a dávenolás, az imádkozás, az gyönyörű szép volt, és ahogy azt újra hallani, és akkor utána volt az ebéd, az megint nagyon sokan voltak, nagyon jó társaság volt, nagyon sokáig beszélgetés, vártorák, éneklés, minden. Olyan úgy elhúzódott, hogy még egy kicsit elmentünk sétálgatni, nagyon szép idő volt, és akkor utána ez rasson előtt volt, és utána már mintha már év, kész, puf, Sábeszt tartottam.
El is felejtetted megszegni a sabatot.
Én igen, nem figyeltem, hogy egy pillanatra is.
Elfelejtetted meg.
Egy pillanatra nem figyeltem, és de ez kevés lett volna még, mert tehát azért úgy megfordult a fejembe, hogy a telefon, nem tudom, de nem volt rá lehetőség ott. És jött következő hét, azt mondja, Rasson, és akkor következő hét Jom Kippur és Rosh Hashanah között, annak idején jöttek ide Budapestre Lubavicsi Bóherek, nagyon aranyos fiúk, nagyon lelkesek voltak, és tényleg szuperek voltak, és alig várták, hogy tanulhassanak, elkapjanak valami betérni
máját,
és kurához közelni vágyott, és akkor hát rám csap, lecsapott rám, és akkor aztán utána sikerült az egyik lecsapja rám, akkor vele tanultam rendszeresen, és aztán ők mindig egy évre jöttek, és mindig átadtak a következőre. Egy stafétát. És aztán ez a fiú, akivel nagyon örült, akkor volt egy nagyon jó csapat volt itt, pont nem ővele tanultam, de Reba Jacobsonnak a fiával tanultam egyébként, aki szintén akkor itt volt. Akkor még nem tudtam, hogy ki Rabbi Simon Jacobson. Van egy Rabbi Simon Jacobson, mondja a fiú nekem, hogy tudod, hát biztos, én ismerősöm őt ismerheti, de akkor nem tudom, hogy ez egy világhírű rabbi. Biztos, nem tudom ki lehet, de biztos, hogy jó rabbi. És hát fantasztikus egy zseni. És a lényeg az, hogy ebben a csapatban volt egy fiú, akivel nagyon jól összebarátkoztam, és aztán ő visszament, és én meg akkor New Yorkban voltam az ünnepek alatt egy pár hétig, és egyszerűen csöng a telefonom, és ez a fiú, és akkor mondja, hogy hogy szeretne meghívni magukhoz Kránheizba, és már meg is szervez, hogy péntek este a Rebát Jacobsonnál lehet vacsorán, és akkor ő náluk ebéd, és akkor ő náluk alhatnék, és akkor hirtelen az jött föl benne az a gondolat, hogy Jó, hát azért nem tudom, hát azért a haszidokhoz kimenni egy Chávezra, lehet nekem ez egy kicsit sok, mondom, se telefon, se kocsi, se, azért nem tudom, azért.
Mi lesz veled?
És igen, és akkor plusz még ugye bennem volt az, hogy hát most kihagyom a kálibaksult, ami előző Chávezra egy hatalmas élményt adott. És akkor, hát mondom, nem tudom, mert mondom, annyi dolgom van, de mondom, hogy meg még átgondolom, és akkor visszahívlak. Azt mondja, hát azt mondja, ő megérti, azt mondja, nagyon, hogyha jön nekünk, nagyon örülne, és akkor várja a hívásom. És ahogy letettem a telefont, olyan rossz érzés keletkezett bennem, mondom, hogy hát először is lehet, hogy ez egy fantasztikus sábeszesz, és ha most ezt nem fogadom el, lehet, hogy több ilyenre nem lesz már lehetőségem, talán. Mondom, a másik az, hogy ez a fiú engem fölhív, és meghív a családjához, hogy a családjába jöjjek be sábeszkor. És ott a házukba jöjjek be Chávezra, és én meg nemet mondok, hát ez egy akkora bunkóság lenne, hogyha ezt most nem fogadom el. És azt visszahívtam, és mondom neki, hogy figyelj, akkor jönnék, hogyha még aktuális a megkívánás, azt mondja, hogy halál boldog volt, azt mondja, nagyon örül, és azt mondja, akkor jöjjek. Na, lényeg az, hogy kimentem, most akkor én még nem tudtam, a Kránházba, most nem tudom, lehet, akkor voltam először talán, nem tudtam, hogy ugye ott először is ott nem cipelhet semmit magaddal, ott nincs érúf. Ugye a Rebbe azt mondta, hogy nem bízik abba, hogy a érúf az 24 órán keresztül minden nap tökéletesen működik, vagyis hogy mindig tökéletesen működik a Sábesz ideje alatt, és hogyha valaki onnan a közösségből elmegy oda, ahol nincsen érúf, megszokja azt, hogy itt mindig van, akkor ott könnyen tud Sábesz törni, mint amire vannak is példák. De a lényeg az, hogy ott nincs. És akkor ugye az első dolog az volt, hogy mondta, hogy mi van nálam, van-e nálam valami. Van egy szemüvegem a zsebemben, ez meg itt, mindent vegyék ki a zsebedből. És mondom, a szemüveg az kell, azt mondja, hát akkor azt hordod, hozzad az orrodon, jó, akkor ezt így megoldottuk, és akkor elindultunk. És akkor mentünk a 770-ibe, ugye a nagy súlt Kránházba. Hát én még nem tudtam, de én nem készített föl engem, hogy ott mi lesz. Na most Rasoson és Jom Kipur között körülbelül a félvilág van Kránházban. Tehát ott még mindenhol alszanak emberek, tehát csak így bekopogtatnak, hogy jött, nem tudom, Kukutyimból, és akkor beengedik, mert ugye szállodák nincsen. Na, a lényeg az, hogy beléptünk ebbe a hatalmas zsinagógába, és valami olyan, tehát én ugye arra számítottam, mint itt is, ugye Pest, meg mint a Kálibaksóba, és le tudsz ülni, egy imakönyvet a kezedbe veszel.
Kényelmesen.
Hát arra, hogy imakönyvet a kezedbe venni, arra esély nem volt, de arra se, hogy leül, hát leülne arra se. De én attól féltem, hogy itt nem tudom, hogy jutok élve. Hát ott valami olyan tömeg volt, és látta gondolom a rémületet az arcomon, és aztán valaki látta, hogy én azért nem odavaló vagyok, csak ott helyet csináltak nekem, hogy egy kicsit ott védve érezzem magam. Na minden, a lényeg az, hogy az első élmény az így ez a hatalmas tömeg, meg minden, ez olyan energia volt, hogy körülbelül ez olyan, lehet, hogy ez olyan energia lehetett nekem, mint annak idején a zsidók, amikor az örökkévaló a Tórát átadta, és mondták, hogy a másik utána nem bírják, hogy ezt Mózeson keresztül, mert az energiát azt nem tudták feldolgozni. Tehát tényleg itt is az volt, hogy hihetetlen. Na a lényeg az, hogy ez így leülepedett bennem utána, gyönyörű volt a Sábesz, a péntekesi vacsora, az is, ugye a Rabbi Jacobsonnál, és akkor másnap a fiú kérdezi, hogy hát akkor mondja, hogy hát 770-t meg sem említette, hogy hova menjünk, melyik templomba, és ugye nekem ez is nagyon tetszett, és akkor még nekem ez egy kicsit furcsa volt, hogy ilyen fiatal srácok, és azt kérdezik, hogy most melyik templomba menjünk. Tehát egy annyira más világ volt, hogy annyira számomra még igazán ismeretlen atmoszféra, meg világ, hogy nem azt kérdezik, hogy most melyik kocsmába menjünk, vagy melyik diszkó. Tehát
Milyen kár?
egy annyira tiszta világ volt, egy annyira ismeretlen, és olyan gyönyörű volt ott az egész. És akkor mondta, hogy hova, melyik templom. És akkor mondta, hogy milyen templomok jönnek szóba. Egy-kettő van. És azt mondja, van neki a nagypapája vette egy házat, ahol volt alul egy kis tívül, egy kis templom, és aki eladta, az a feltétellel benne volt a szerződésben, hogy a templomot működtetnie kell, nem adhatja el, nem zárhatja be, és akkor hát mondom, figyelj, oda menjünk a nagypapának a templomába. És oda mentünk egy kis tívül, nagyon kis kedves, nagyon hangulatos volt, nagyon kedves volt mindenki, ott le lehetett ülni, imakönyv, minden. És utána az ebéd, ott a családdal, nagyon nagy élmény volt az is, és akkor jött ugye a mintha idő. Megint megyünk vissza a templomba, ugye mintha várjuk, és nem merte megkérdezni, hogy megemlítésével a 770-i, azért hát akkor hova akarná menni? És addigra én már ugye, ez az egész energia, ez már földolgozódott bennem. Mondom, hogy hova? Hát a 770-ibe. Oda mentünk, nagyon szintén valami olyan élmény volt, olyan, annyira megfogott ez az egész. Ettől függetlenül én nagyon nagy híve vagyok, a Hubbardnak nem lettem Hubbardnyik. Én úgy érzem, hogy minden csoporthoz szeretnék tartozni a zsidóságban, nekem a zsidóság az egy, nem tudom külön választani, hogy Szátmár, Hubbard, Litvis, nekem egy az egész, de ez ott egy olyan nagy élmény volt, és ebben az egészet csak azt szerettem volna elmondani, hogy sokszor vannak olyanok, akik Sabbath tartóként születnek, tehát beleszületnek egy vallásos környezetben. És tudják azt, hogy a végét, ami van a Tórában, hogy Somer Sabbath, hogy őrizd a szombatot. De nem tudják mi az, hogy emlékezz a szombatra, hogy élmény legyen a szombat. Hogy mindig csak ugyanaz. Gyorsan együk már meg, énekeljünk a három zsíroszt, mondjuk egy vátorát, mert ez kötelező, és kész, véges, egy üres, egy semmi, egy hangulattalan az egész. Hogy mennyire szűkül, mennyire egy mind a kettő. De van olyan is, és aztán látjuk annak az eredményét, amikor elkezdték gyengíteni a szálakat. És ugye ez Amerikában aztán ez nagyon nagy méreteket öltött például, hogy hát messze van a templom, akkor csak a templomig el lehet kocsival menni. És akkor mindig egy kicsi gyengítés. És ez a kicsi gyengítés tudjuk, hogy oda vezetett, és látjuk ma már a példákat, hogy már a gyereke azt mondja, hogy hát odáig kellett kocsival, kellett még egy sarkot menni. Akkor már este is kocsiba ülhetek, és akkor a tévét is bekapcsolhatom, és akkor vége az egésznek.
Bocsáss meg, Robi, valószínűleg azt nem értették, hogy az emberi természet olyan, hogy ha adják a kis ujját, akkor utána az egész karja kell. Ilyen az ember.
Nem vonom kétségbe azt, hogy ez jó szándékú volt az ötlet.
Az emberi természet, Robi, azért nem lehet ezt elfogadni, azért nem lehet ezen az úton menni, mert látjuk, tudjuk, hogy mi az, ennek az eredménye. Ilyen az ember, ilyennek lettünk teremtve. Ha adnak egy kicsit, akkor utána kérjük az egészet.
Igen. Tehát ugye ez biztos, hogy jó szándékú volt, csak nem mérték föl, így van, amit mondasz.
Nem mérték fel a következményeit, Robi, hogy mi lesz ennek a következménye.
Igen. Tehát nem tudták fölmérni azt, vagy rosszul mérték föl, hogyha elkezdesz valamit változtatni, és ezért mondják nagy rabik azt, hogy semmit nem szabad a Tórába változtatni. Igen. Semmit. Mert ha elkezded változtatni, a szál elkezd gyengülni, és annak ez a vége, amit látunk világméretekben.
A végén nem marad semmi. Majdnem szinte nem marad semmi. Ez a baj.
Így van. Igen. Tehát a kis változtatásból a végén már semmi se lesz belőle. És akkor már lehet, hogy már kidus se lesz belőle, már nem lesz belőle, Sábez se.
Robi, ez egy folyamat. Ez egy folyamat, igen, ami megállíthatatlan.
Igen. Viszont, ha csak őrzöd a Sábezt, és nem élmény meg nem okoz, nagyon sokat látunk abból is bizonyos közösségekbe, hogy ott hagyják a vallást. Mert neki nem okozott élményt a Sábez. Mert ő neki nem volt egy olyan, mint neki, és mitől lesz az, hogy valaki nem tartott Sábez, és egyszerűen Sábez fog tartani. És úgy is marad. Mert olyat már látunk sokat, hogy kipróbált, oké, megpróbált, aztán ez mégsem nekem való. De miért nem? És miért van az, hogy aki meg továbbra is micvatartó marad, és továbbra is igyekszik egyre közelebb jutni az örökkévalónak a Tórájához. És az nem kérdés a számára, hogy Sábez tartok, és Sábez az egy másik nap, elválasztom a többitől, minden ruhával, az étellel, mert megérezte a Sábez ízét.
Így van.
És van, aki beleszületett abban, hogy ő egész életében azt látta, hogy Sábez tart, az egész mindenki. Csak azt látta, hogy mindenki egy savanyú arc. Azt látta, hogy itt kötelező minden. hogy ezt őrizni kell a Chávez, de nem tudja azt, hogy ezt élvezni kell ezt a Chávez, hogy emlékezz a Chávez, és hogy kell emlékezni a Chávez. Tehát nekem, annak ellenére, hogy tök véletlen akaratomon kívül nem figyeltem oda, hogy Chávez tartottam a Kálibak súba, és ott a kiléve, a gyönyörű volt, de az igazi ízét, azt Kránheizban, amikor ez a fiú meghívott az ő családjához, amikor láttam, hogy ez mennyire egy olyan világ, ami én kívánok mindenkinek. Lehet Habárnek, Szápmár, nem erről beszélek, én tök mindegy. Hanem az, hogy ők nem azért ültek ott annál a Sábesz aztán, meg nem azért mentek ezek a fiatal gyerekek a templomba este meg reggel, mert kötelező volt, hanem, és nem azért alig vártam, és nem azért hívott meg egy olyat a Sebeszi asszályozó családjához, aki még távol állt akkor az őszínyi közkében, pláne a jidiskától, a zsidóságtól, hanem azért, mert ő már ezt a Sebesznek az ízét megérezti, és ez olyan, mint az alkoholistának az alkohol. Ha megérzi az alkohol ízét, akkor nem tud utána az alkohol nélkül létezni. És ez a Chávez, és miért van az, hogy ha van még két-három percünk, akkor még ezt elmondanám, zárszóul, hogy miért van az, hogy ennyi mindent, ugye sokan például azt látják csak a Chávez, hogy ezt nem lehet, azt nem lehet.
A tiltás.
Először is rosszul van tálalva. Tehát az, hogy nem lehet, nem arról van, hogy nem lehet, hanem hogy őrizzük meg, hogy óvjuk meg a Chávezt. Ugye van 39 munka, amit végeztek a Miskán építésénél, és ez a 39 alapmunka, amit tiltott Chávezkor. Mint például tüzet gyújtani. De ugye valamilyen szinten mondjuk a tévét bekapcsolni, az is tűzgyújtás, ilyen munkával, tehát egy munka újat kreálunk, valami újat nem szabad kreálni. De ha bekapcsolnám a tévét péntek délután, erre Chávezkor, azt lehetne. És akkor én egész Chávezkor nézhetném, hogy nincs tévém, hál' Isten, de egész, ha lenne, egész Chávezkor én nézhetném a foci meccset, a sok hazugságot, amit lehet hallani a hírekbe, fűíthetném az agyamat velük, a filmeket, a soap opera, mindent lehetne nézni. Nem török vele Chávezt. Például újság, például a Rabim New Yorkban, egész héten jár neki a Wall Street Journal, Chávez azt mondja neki, ne hozzák. Azt mondja, mert ha ott van, lehet, hogy előveszi, és akkor elkezdi olvasni. De mi a gond vele? Hát én nem török vele Chávezt. Ki mondta, hogy nem lehet olvasni egy újságot? Miért lehet olvasni? Például van, és bizonyos dolgokat, ugye a rengeteg rabinikus tilalom van a Chávezzel kapcsolatban. Például olyan, ugye Chávezzel nem beszélünk hétköznapi dolgokról. És például erre van egy történet. Ismered? Akkor nem mondom el.
Igen, de mondjad. Nagyon jó.
Hogy ugye nagyon oda kell figyelni arra, hogy ami nem Chávezhoz tartozó beszéd, azt nem mondjuk. Kivéve, ha hozzátesszük azt, hogy Nikin Chávez Geret. Nikin Chávez Geret az egy jidis kifejezés, hogy ugye tudjuk jól, hogy Chávezkor nem szabad hétköznapi dolgokról beszélni, ezért hozzátesszük azt, hogy Nikin Chávez Geret nem Chávezi beszéd, és akkor mondhatunk mindent, amit akarunk. Templomba, Chávez délelőtt, akkor hosszú az imádkozás, és van tóraolvasás, és tudjuk jól, hogy tóraolvasás alatt nem szabad beszélni, ha csak nincs valami fontos mondani valónk. És tóraolvasás elindul, megy az első alia, két barát ott áll egymás mellett, azt mondja az egyik a másiknak, szóval nekem van egy autóm eladó. Nikin Chávez Geret, bocsánat, így nem lehet mondani, csak Nikin Chávez Geret, nekem van egy autóm eladó. Azt mondja a másiknek, Nikin Chávez Geret, mennyibe kerül? Azt mondja az eladó, Nikin Chávez Geret, ez 18 ezer dollár. Nikin Chávez Geret, ez rengeteg pénz ez az autó, hát ez egy régi autó. Azt mondja, Nikin Chávez Geret, én nem adok többet, mint 13 ezer dollár. Szóval a másik azt mondja, nincs ábrázgeret, azt mondja, 16 ezer alatt én oda nem adom. És akkor így megy az alkotozás, nincs ábrázgeret, ennyi, annyi, abba. Na, tóraolvasásnak vége, muszáv következik, ugye Amida alatt az egy, van a Sákriszban az Amida, 18 ima, és álló ima úgy hívják, vagy Smoni Eszre, tehát 18, és ez van a muszába is. Ekkor mindenki csöndben van, és mindenki imádkozik. Két barát az alkotás abba hagyja, muszáv elmennek Amidát mondani, muszáv végén oda megy a eladóhoz a vevőjelölt, azt mondja, nincs ábrázgeret, azt mondja, adok 14 dollárt az autóért. Azt mondja neki az eladó, azt mondja, nincs ábrázgeret, az autó már el van adva. Úgyhogy tehát, nem szabad, nincs ábrázgeret, sem, szabad hétköznapi dolgokat beszélni, mert el akarjuk távolítani, el akarjuk választani a sábrázt a hétköznapoktól.
Robi, egy nagyon érdekes dolgot hallottam erről Zamir Cohen rabbitól, aki azt mondta, hogy egyszerűen fölcseréljük a hétköznapi élvezeteket egy másfajta élvezetekre. Ez, amit érdemes megjegyezni és megérteni. Persze ez csak az értheti meg, és az, aki ezt átélte. Ő tudja, hogy miről beszélek, hogy mit mondtam most. Hogy nem arról van szó, mert sokan azt gondolják, ugyebár mit mondanak legtöbbször, én nem akarok sebezt tartani, mert mit élveznék? Nem utazhatok, nem kirándulhatok, nem mehetek éttermekbe, nem mehetek. Tehát kvázi nem élvezhetek semmit. Itt azt kell megérteni, azt gondolom, hogy itt nem arról van szó, hogy nem élvezed, sőt, sokkal jobban élvezed, csak éppen fölcseréled a hétköznapi élvezeteket egy másfajta spirituális élvezetekre.
Pontosan a sábez az adja a spirituális energiát az egész hétnek.
Így
az
van,
egész hét, semmi másról nem szól. Repsolom Kálberg azt mondta, hogy mindig azt mondja, minden nap, akármikor találkozol, azt mondja, good Chávez. Repsolom, van, most mi, hétre van kedve, azt mondja, az egész héten good Chávez van. Egész héten Chávezre kell készülni.
Azt várja.
Az egész hét arra úgy épül, hogy Chávez a lényege az egész hétnek. A Chávez a lényeg az egész hétnek, és az egész hétnek az energiáját a Chávez adja. És hogy ugye a teremtésnél az Édenkertben volt Ádám és Éva, tudjuk a sztorit, Évának eszébe jutott ez az alma, ez a tiltott gyümölcs dolog, és ezért örökké onnan elűzte a szegény férjével együtt, akinek eszébe nem jutott volna amúgy egyébként ez, hogy egyen a gyümölcsből, hanem győzte volna Éva őt meg. Na lényeg, ez egy másik alkalommal tartozó téma majd. Persze csak félig vicc volt. De a lényeg az, hogy az az édenkertből egy kis darab, egy kis része, az lejön ide Sábezkor. És az édenkertnek egy kis részét, ha itt megteremtjük, itt kell megteremtsük lenne a Földön Sábezkor. És a célunk ugye az, hogy ez az egész világot betöltse a Chávez majd. De ezért vigyázunk mindenre, nincs Chávez-geretnél se használjunk, és ha csak nem mondjuk, hogy éppen alakadjuk van az autót, de egyébként tehát nagyon fontos az, és ezért ugye van a bizonyos dolgok, mukcának hívjuk a toll. A toll, ha nem megfogom a tollat, semmi probléma nem lenne vele, de vére lenne, hogy elkezdjek írni vele. Mert akkor már sebez török. Mint amilyen az ollót nem használhatom, az egy vágóeszköz, az a munkát végzek, de hogyha a sebeszi ételhez valamit el kell vágni, akkor az nem probléma. Tehát amit ebben csak igazán ez egésznek a lényeg az, hogy nem az, hogy nem lehet semmit csinálni. Mert sokan ugye ezt látják benne, mert még nem érezték meg a sábesznek az ízét. Hanem pont arról van szó, hogy felszabadulni abból a fizikai világból. Hogy ott hagyni azt, aminek a rabszolgái vagyunk. Hogy nekem egyszer meghívtunk magunkhoz egy házas párt, és már mit tudom én, nem tudom hány óra, mindenki élvezte, ők is élvezték, nagyon élvezték, amíg ott voltak. De már nem tudom hány óra lehetett, azt mondja, hogy neki már menni kell, mondom, hova rohan, Sábesz van. Azt mondja, hát nekem reggel korán már megyek a gymbe holnap, a konditerembe. Mondom, te mi, és nem mennél most holnap pont, egy napot, aki hagynál. Tehát a pont ellenkezőleg van ez. Tehát ennek az egész fizikai világnak mi a rabszolgái lettünk, mi a rabjai vagyunk. Nem tudunk meglenni bizonyos dolgok nélkül. Azt hittük. De most látjuk, hogy meg tudunk lenni egyébként. Most az örök vala leállította a világot. Lehet, hogy az emberek, azt hiszik, hogy az emberek állították le, de nem. Tehát a pont ettől az egész mindentől, aminek a rabszolgái lettünk, felszabadulunk Sábeszkor, és az egységet alakítjuk ki Sábeszkor. És egy olyan atmoszférát hozunk létre, ami a fönti világnak egy itteni része, egy itteni íze, és amikor megérezzi valaki, még mi az, hogy megérzi Sábesznek az ízét, megérzi az édenkednek az ízét. És ha azt az ízt megérezzük, azt az ízt, azt mindig akarjuk érezni utána. És akkor alig várjuk már, hogy ha ennek a Sábesznek vége, például Sábesz kimenetelekor, ugye, amikor búcsúztatjuk a Sábesz, akkor gyertyával, borral és beszamim, szegfűszeggel, hát valami illattal, jó illattal búcsúztatjuk, azt érezzük, azt szagoljuk. De miért a jó illat? Mert hogy a lelkünk, ugye búcsúzik el először is a lelkének a többi rész, a másik részét, aki meglátogatta, az egy fájdalmat okoz, vagy egy szomorúságot, egy rossz érzést, meg a Sábesz ízét, az édenkernek az ízét búcsúztatjuk el. Mert azt nem fogjuk érezni megint következő Sábeszig. És ezért, hogy ez a jó illat, ez egy kicsit a léleknek egy, hogy a jó illatok, azok jó érzést keltenek, hogy enyhítsük ezt a rossz érzést. És én azzal szeretném befejezni, és azzal szeretném mindannyiunkat megáldani, hogy ezt az érzést, ezt ne csak Sábesz és Sábeszkor érezzük, hanem Sábesz és Sábesz között is. És hogy kívánom mindenkinek, hogy ahogy én megéreztem a Kránházba sok évvel ezelőtt a Sábesznek az ízét, és nem tudok, el sem tudom képzelni, hogy Sábeszkor én olyat csináljak, amivel Sábesz törnék. És alig várom minden Sábesz után, hogy elteljen a hét, és minél hasznosabban teljen el, persze, közben oda kell figyeljünk arra is, hogy meg tudjuk teremteni azt, hogy egy szép Sábeszünk legyen, de hogy ez az egész világ, ami most így néz ki, hogy kinéz, ez egy kis íz, kis, lehet, hogy megnyitott utakat ahhoz, hogy könnyebb legyen Sábeszt tartani. Úgy se lehet sehova menni, minden le van zárva. Tehát például most volt Izraelben, amikor tavasszal lezártak, Pészakkor nem lehetett sehova menni, mondom, ez hihetetlen, mondom, most mindenki fogja tartani az ünnepet, nem lehetett kimenni.
Ez egyébként a legjobb időszak, ez egyébként a legjobb időszak a lelkünknek a karbantartására. Úgy se tudsz menni sok helyre, most kell tanulni minél többet, most kell csinálni sok minden olyan dolgot, azzal, hogy a lelkünket építsük.
Így van, tehát minden volt egy nagyon bölcs nagynéném, mindig azt mondta, hogy apuskám, a minden rossz van valami jó. És ebbe is, hogy például ez, hogy most sok mindenre rávezet minket ez a mostani helyzet, például ez, amit te csinálsz, és ehhez kívánom neked nagyon sok erőt és sok sikert, és minden legyen meghozzá, amit szeretnél. Jó egészség a legfontosabb első.
Amen, amen.
Például ez lehet, hogy ez nem jutott volna ilyen szinten, vagy nem az, hogy nem tettél volna meg ennyi lépést ennek.
Ez biztos, hogy nem lett volna. Ez
és
biztos,
nem jutnál el ennyi emberhez, ahogy most eljött.
100%.
Ezt elkezdenéd szervezni a Kerenorban, nem tudom hol, eljönne, mit tudom én, 10 ember, 20 ember, nem tudom mennyi. Most én nem tudom, hányan néznek téged, és hétről hétre, és hallottam már vissza, hogy élvezik, és tényleg fantasztikus is, amit csinálsz, és tehát nagyon sok minden, nagyon sok pozitív is van ebbe az egészbe. És mindig ugye mindenből van kiút, és mindenben van pozitív, és mindennek van egy oka, ami történik a világban. És hogy most ez történik a világban, lehet, hogy sokan, és nem akarom elbagatelizálni, mert akik sérültek ebbe az egészbe, és akik nehézségeken mennek át. Nem akarok prédikálni, hát valakinél fájdalom, valakinél csak egy dolgot tudunk csinálni, vagy segítünk neki, ha tudunk, vagy pedig csak átöleljük. Tehát nem akarok okoskodni azoknak, akik nehézségeken mennek át, de bízom benne, hogy minél előbb vége lesz a nehézségeknek, és minél előbb jóra fordul ez az egész. De
Amen, amen.
ahogy mindig minden rosszból egy jó út kell, hogy kivezessen, és az örökvaló, amit csinál, sokszor nem tudjuk megérteni, nem tudjuk fölfogni, hogy miért történik. Nem tudjuk megérteni, hogy miért vannak ezek a fájdalmak, mint ahogy egy gyerek se érti meg, hogy miért okoz a szülőnek fájdalmat, aki mondjuk a szálkát kiveszi az ujjából, közben a legjobbat akarja neki nyújtani, nehogy begyulladjon.
Így van.
Úgyhogy én ebben fejezem be, hogy kívánom mindannyiunknak azt, hogy ebből az egészből az a jó út, amire imádkozunk és amire vágyunk, amire már régóta várunk, az minél előbb legyen egyértelmű a számunkra. És azt mondta a próféta, hogy eljön majd az az idő, amikor a világ ki lesz éhezve és szomjazva. De nem vízzel fog szomjazni, és nem kenyérrel fog éhezni, hanem az örök jó alóra. És most, amikor így leállt a világ, most, amikor csomó minden nem lehet csinálni, és most például eszembe is jutott, hogy ki akarok menni Bécsbe, ez nem olyan, csak behúz az autó, az kimész Bécsbe.
Igen.
Egy éve ilyet mondott volna valaki, azt, hogy megőrül. És az, hogy tehát egyik országban itt egymás mellett megnyíltak a határok, most újra lezárultak a határok. Tehát én úgy látom, hogy itt minden egy cél érdekében történik. Bízunk benne, hogy ez az út ez nem lesz annyira fájdalmas, hogy sokan hát szenvedjenek és sérüljenek benne, és minél előbb legyen meg az útnak a vége,
Amen,
hogy
amen.
az a sábesz, ami egyelőre csak egy héten egyszer van, az minden nap legyen, és az egész
Amen.
életünket töltse be a világ, az egész világot töltse be a sábesz, vagy az
Amen,
egész
amen.
életünket töltse be a sábesz, a világot töltse be, és az a harmadik szentély, amit szintén megjósolt a próféta, hogy megjósolt azt, hogy a két szentély le fog rombolódni, az már bejött. Most már várjuk, hogy a harmadik prófécia is bejöjjön, hogy minél előbb legyen meg a templomunk, minél
Amen,
előbb
amen.
költözhessünk vissza Jeruzsálembe, és
Amen,
a
amen.
sábesznek az ízét mindannyian érezzük folyamatosan minden nap.
Amen, amen. Amen, amen. Robin, nagyon-nagyon köszönöm. Én személyesen nagyon sok új dolgot hallottam tőled, és nagyon sok új dolgot tanultam. Külön nagyon köszönöm a személyes példákat, mert azt gondolom, hogy ez nagyon sokat jelentenek az embereknek. És köszönöm, hogy ezt megosztottad velünk. És nagyon örültem, amikor mondtad a József unokáinak a példáját, mert ugyebár sokan mondják, mert nagyon nehéz Budapesten sabatot tartani, meg vallásosnak lenni, meg stb. Stb. Egyiptom után senki nem mondhatja azt, hogyha Egyiptomban József gyerekei, Jákob unokái ezt tudták tartani, tudtak zsidók lenni, akkor ezt utána már senki nem hozhatja fel a kifogásnak.
És volt, aki Auschwitzban is tartott sebesz.
Igen, és a másik, amit nagyon szintén örültem, amit az egységről, a csillagokról, új dolog volt, nagyon örültem, hogy mondtad, és tényleg nagyon-nagyon köszönöm, nagyon érdekes volt, sokat tanultunk ebből a tanításból, és én is akkor szeretnék egy rövid tanítást adni. Miután komoly dologról fog beszélni, először egy viccel kezdeném. Krausz azt mondja Grünwaldnak, te Grünwald, hogyha te lennél a soros, és olyan hatalmas vagyonod lenne, mit kezdenél vele? Grünwald erre azt mondja, ez nem kérdés. A kérdés az, hogy Soros mit kezdene az én szegénységemmel. De talán a fő kérdés az, hogy vajon van-e közöttünk zsidók között valamilyen különleges kapcsolat? És hogy felelősséggel tartozunk-e a másik iránt? Vagy pedig mondhatjuk azt, hogy te élsz úgy, ahogy élsz, én, ahogy én élek, te mész jobbra, én megyek balra, és kész, így jól el leszünk. A heti szakaszunkban volt egy történet, ahol az egyik testvér nem volt hajlandó elszakadni a másik testvértől. Pedig minden oka meg lett volna rá. Mondhatta volna, hogy ide figyeljél, öcsém. szégyent hoztál ránk, megszégyenítetted a családunkat, vállald érte egyedül a felelősséget. De ő nem ezt tette. Ő azt mondta, hogy én vállalom a testvérem helyett a felelősséget, és nem csak a felelősséget, hanem én hajlandó vagyok a büntetését is átvállalni. Tulajdonképpen az történt, tudjuk a Tórából, hogy József, röviden József egy ilyen csúnya csellel időzelbe belecsempésztette Binyaminnak a zsákjába az ő serlegét. Majd fogjuk látni, hogy ezt nem véletlenül tette, de a lényeg az, hogy beletette ezt, és amikor a testvérek elhagyták a palotát, és indultak hazafelé, és amikor József utánuk küldte a sereget, akkor ugyebár nem volt véletlen, hogy hol találták meg a serleget, Binyaminnak a zsákjában, amiben beletették. Így visszajött az összes testvér Józsefhez, és József azt mondta, hogy itt van a bűnös. Binyamin a bűnös, ezért ő marad itt rabszolgának, a többi elme. És akkor állt elő a testvére, Jehuda. Jehuda azt mondta, nem. Én vállalom a felelősséget, és még a büntetését is átvállalom. Sőt, azt is nyilvánvalóvá tette, hogy hajlandó harcolni is érte, és feláldozni önmagát. De vajon miért? Miért akarná feláldozni önmagát? Azért, mert az egyik zsidónak felelősséget kell vállalni a másikért. Olyannyira, hogy akár még büntetést is kaphatunk a másik cselekedetéért. Hogyha neked van a környezetedben egy olyan zsidó, akit befolyásolhatná arra, hogy a Hanuka gyertyákat gyújtsa meg Hanukakor, és te nem teszed azért, mert azt mondod, mit érdekel engem, hogy mi van vele, akkor te ezért büntetést fogsz kapni. Azt mesélik, hogy a Sathán, aki a házasság közvetítő, egy fiatal embernek ajánlott egy hölgyet, és hát a hölgynek voltak negatív oldala is, kinek nincsen, nekünk is, és nagyon finoman akarta ezt közölni. És mondta neki, hogy az a helyzet, hogy ez a lány nem teljesen sima, ahogy jár. Egy icipicikét sántít. Hát azt mondta a fiatalember, nekem ez nem számít. Akkor felbátorodott a Sathán, és mondta tovább, hogy van még egy pici probléma, hogy dühös természetű. Azt mondta a fiatalember, nekem ez nem számít. Akkor mondta tovább, van még egy utolsó dolog, hogy a lánynak az édesapja most olyan szituációban van, hogy nem fog tudni segíteni a házasságnak, az esküvőnek a finanszírozásában. Azt mondta a fiatalember, nekem ez nem számít. Akkor megkérdezi tőle a Sathán, a közvetítő, mondd már meg nekem, neked mi számít ebben az életben? Mi számít ebben a világban? Erre azt mondja nagy nyugodtan, nézd, amiket mondtál, nekem ez nem számít. Aki majd elveszi őt feleségül, neki fog számítani. De a helyzet az, hogy mi zsidók ezt nem tehetjük meg. Nem mondhatjuk azt, hogy nekem nem számít, nem érdekel, hogy mi van a másikkal. Miért? Azért, mert Mózes egy szövetséget kötött a néppel, hogy mindenki felelősséget kell vállalni mindenkinek mindenkiért. Nem tudom, emlékszel-e rá Jom Kipurkor, amikor imádkozol, amikor bocsánatot kérünk az egész éves bűneinkért, akkor egyes számban kérsz bocsánatot, vagy többes számban? A sámnu bagádnu? Többes számban. Na de kérlek szépen, te egyedül vagy. És ráadásul csak a saját bűneidért kérsz bocsánatot? Nem. Minden bűn fel van ott sorolva, de hát azért remélhetőleg az összes bűnt nem követted el. De valaki a népben biztos, hogy elkövette. Ezért kollektíven kell bocsánatot kérnünk. Mindegy, hogy te nem követted el azt a bűnt, de valaki a nép között elkövette. Ezért imádkozunk ki Jom Kipurkor. Rambam azt mondja, hogy ha tudni akarod, hogy az örökkévaló elfogadta-e a csuvádat, a megtérésedet, az honnan tudhatod, akkor, hogyha újra ugyanolyan szituációba kerülsz, mint amikor elkövetted a bűnt, és a következő szituációba nem fogod elkövetni ugyanazt a bűnt. Ezért volt az, József ezért csinálta az egészet. Hiszen József tudta, hogy a testvérei még mindig cipelik azt a bűnt, azt a teret, amit ellene csináltak, mikor bedobták őt a gödörbe. Ezért tette be Binyaminnak a zsákjába, mert ugyanolyan szituációt akart kreálni, ugyanolyan feszültséges állapotot, mint amikor őt bedobták a gödörbe, és látni akart, hogy hogyan fognak viselkedni. Mit csinálnak most? Vajon ugyanúgy cserben hagyják a testvérüket Binyamint, mint ahogy vele csinálták, vagy pedig kijavítják a bűnüket. És hála Istennek láttuk, hogy Jehuda kiállt, és megvédte a testvérét, és hajlandó volt még harcolni is érte, hogyha kell. És a bűnét, és a büntetését is hajlandó lett volna átvenni a testvérétől. A Kabala azt mondja, hogy mi zsidók össze vagyunk kapcsolva. Úgy össze vagyunk kapcsolva, hogy a lelkünk egy központi lélekhez van kapcsolva, mint egy központi szerverhez. A népünk lelkei úgy kell tekinteni, mint a testünknek a szerveit. Ezek össze vannak kapcsolva, és úgy lesz belőle egy test. Az örökkévaló, amikor teremtette az első embert, akkor az első ember egy általános lelket kapott. De ebben a lélekben benne volt az összes jövőbeni lélek is. Így elkezdett darabonként osztódni, majd így tovább osztódott, darabonként osztódott a lélek. Így mindnyájunkban benne van egy pici darabkája az első emberből. Akinek az első ember fejéből van az a pici darabka, neki a Tóra tanulása legfontosabb. Akinek a szívéből van egy pici darabka, ő a szívhez kapcsolódó parancsolatok a legfontosabbak a számára. Akinek a kezéből van az a darabka, ő inkább az adományt szereti adni. A lényeg az, hogy ezek az összes darabkák, ezek össze vannak kötve egy bizonyos központi lélekkel. Úgy, ahogy mondottuk a testnél, a test szervei azok össze vannak kötve, és úgy lesz belőle egy test. Az ujjad nem képes külön funkcionálni, de még a fejed sem. Semmilyen szerved nem képes funkcionálni csak úgy önállóan, csak akkor, amikor össze vannak kapcsolva. Így aztán, amikor azt mondjuk, hogy felelősséget kell vállalnunk a másikért, akkor azt mondjuk tulajdonképpen, hogy a lelkünk össze van kötve. És most jön a lényeg. Hogyha a lábod fáj, akkor a fejed is fáj. Nem mondhatod azt, hogy kérem szépen, az én testemben a fejem az fontos, de a lábam nem. Amikor a lábad körménél egy picit begyullad, akkor azt fogod érezni az egész testedben. Az egész tested érzi azt. Hogyha Isten őrizzen valakinek a fejében van valami betegség, akkor a reflexológia, a kínai orvoslás hol fogja keresni a problémát, hol kezd szurkálni? A talpadon. Na de miért? Azért, mert ugyanazok az inak, amik a fejedben vannak, azok ott vannak bent, lent a lábadban is. Így aztán mi az, ami összetart bennünket? Az, hogy a lelkünk kapcsolódik ahhoz az egy közös nagy lélekhez. Így aztán az a helyzet, hogy az egyik lélek befolyásolja a másik lelket. Hogyha én vagyok a láb, és te vagy a szív, akkor én kapom tőled a szívet, te pedig tőlem a lábat. Ha én vagyok a szív, te vagy a láb, akkor te kapod tőlem a szívet, és én kapom tőled a lábat. Ha egy zsidó ember Isten őrizzen bűnt követel, akkor ez az összes lelkekre hatással van. Hiszen össze vagyunk kapcsolva. Akár tetszik, akár nem. Így nem mondhatod azt, semmiképpen nem mondhatod azt, hogy engem nem érdekel, hogy mi van a másikkal. Nem tudsz tőle elszakadni. Hiszen, hogyha azt mondja egy zsidó ember, hogy el akarok szakadni a másik zsidó embertől, ez olyan, mintha azt mondanád, hogy a jobb kéz elszakad a bal kéztől. Hiába a jobb kezed megvágta véletlenül a bal kezedet a késsel, nem mondhatja azt, hogy apuskám, megsértettél engem, ezen túl nem akarok veled kapcsolatot, te mész jobbra, én megyek balra. Nem mondhatod ezt. Hiszen a jobb kéz is te vagy, és a bal kéz is te vagy. Innentől kezdve mi egy test vagyunk. És nem lehet szétválasztani bennünket. Hiába, ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy felelősséget kell vállalnunk egymásért. Nincs mese. És hogyha az én szív, én lelkemből van a te lelkedbe, és a te lelkedből van az én lelkemben, akkor nincs mese. Nem lehet elszakadni egymástól. Pontosan ugyanúgy, ahogy mondottuk a testnél, a szerveink össze vannak kapcsolva. Akár akarjuk, akár nem, csak úgy működik az ember, a test. És a szervek, a különböző szervek, azok hatással vannak egymásra. Így van nálunk is, ezért nem mondhatjuk azt soha, hogy nem érdekel a másik zsidó azt csinál, amit akar, én élem az én életemet, mert meg kell értenünk, hogy össze vagyunk kapcsolva. Akár akarod ezt, és akár nem. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy picit próbálja erősíteni azt, hogy egységben kell lennünk. Hiszen nincs más lehetőségünk. Ezért azt gondolom, hogy mindenhol, itt is, akár a vezetőinknek, mindenkinek meg kell értenie, hogy nincs más lehetőségünk. Nincs. Csak az, hogyha egységben leszünk, mert akkor soha senki nem árthat nekünk. Gyakorlatilag ennyit szerettem volna a mai tanítás alkalmával elmondani, és még egyszer nagyon szépen köszönöm Deutsch Robert barátomnak, hogy elfogadta a meghívásomat, és nagyon-nagyon értékes tanítást adott nekünk, nagyon sokat tanultam személyesen, biztos vagyok benne, hogy mások is, és azt javaslom, hogy ezt az időt tényleg használjátok ki, hogy erősítsétek a lelketeket, mert most azt gondolom, ez az egyik legfontosabb dolog. Nyilván a testi egészség megőrzése is, de hogy a lelkünket talán soha nem volt olyan idő, amikor ennyire kihasználhatjuk azt, hogy a lelkünket erősítsük. Kívánok mindenkinek a legjobbat, de miért kívánok mindenkinek minden jót, arra kérlek benneteket, hogy maradjatok a Zsidó Virtual Education Magyar Hidabrut oldalán. Igyekszem nagyon sok érdekességet hozni, több sorozat is jelen van, mások tanításait is megtalálhatjátok az oldalon, hiszen ez jelenti az egységet, nem csak én vagyok ez egyedül, hanem másoknak is nagyon-nagyon értékes, nagyon jó tanításaik vannak, úgyhogy várlak benneteket, és kívánom, bárhonnan is néztek bennünket, a világ bármely részéről, hogy legyen sok áldás rajtatok. Az örökkévaló adjon testi egészséget és lelki egészséget.
Amen.
Azt gondolom, hogy nagyon fontos. És hogyha valakinek szüksége van mondjuk párkapcsolatra, akkor minél hamarabb találja meg az élete párját, akinek gyerekre, ő neki szülessen minél hamarabb gyerek, és hogy a lényeg, hogy mindenkinek legyen a legnagyobb áldás. Ehhez kívánok minden jót nektek. Sziasztok! Bye!